Sziasztok, ez itt a Szinkron Tolmács, a vendégek sorakoznak föl. Vermeer András már be is jött a stúdióba, most teszi le a cuccait, egy kólát és egy szentkirályi vizet kapott, hozott, most helyezkedik el a mikrofon mögött. Azért kell kibeszélnem ezt az időt, hogy kényelmesen nyugalomba helyezze magát, és felkészüljön a műsor okozta stresszekre, és már belépett Gerendai Károly is, aki nagyon vidáman, vigyorogva, nem is vigyorogva, mosolyogva lépett be a stúdióba. Szerintem nagyon jó kedve van, vagy nem tudjuk, milyen kedve van. Károly, tartsunk egy mikrofonpróbát, húzd magad elé azt a mikrofon nagyon
szép
szorosan, még jobban szorosan. Tudod, bele kell beszélni teljesen. Gerendai Károly, szia!
Hello, sziasztok!
Jól vagy, jó kedved van? Azért mosolyogsz, hogy ez már csak a műsornak készülő púder mosolygás?
Nincs rossz kedvem, nincs különösebben jó kedvem sem, inkább azon mosolyogtam, hogy hallottam ott kint, ahogy éppen bekonferálott, hogy jövök be.
Vermeer András is most már mikrofonkész. Szia, András!
Szerusztok!
Kócián Péter vagyok. Az az igaz, hogy annyira mondani akarom, hogy kedves hallgatóink, itt most egy olyan műsort fogunk hallani, amelyben én szkeptikus kérdéseket fogok föltenni az ország állapotáról. Ki fogom fejteni azt, hogy nincs remény, nem lesznek reformok, nem lesz változás. Kérem, figyeljétek meg, hogy a vendégeim, az ez így nem mehet tovább, kell, hogy másképp legyen, az én bízom benne, és egyéb fordulatokkal fogják kikerülni azokat a válaszokat, amelyekben hasonló reménytelen kijelentésekre szeretném őket rábírni, mert azt gondolom, hogy ők is reménytelennek tartják a helyzetet, ám de viszont ezt nem akarják mondani itt a nyilvánosság előtt, mert ők maguk is akkor rémhit teljesztésnek a lázába fognak bele burkolózni ugyanúgy, ahogy én. Szóval azt akarom mondani, hogy mi ebben a műsorban hétről hétre foglalkozunk a válsággal, mert Magyarország helyzetével. Én múlt héten írtam egy blogcikket, amelyben idéztem ilyen politikusi nyilatkozatokat egymás után, és az egyik barátom fölhívott, hogy tele van-e a hócipőm, ő ezt érezte ebből a cikkből, és én nekem tényleg tele van abban az értelemben a hócipőm, hogy válság van, ezt mindenki elismeri, tele van vele a sajtó. Most olvastam egy felmérést, hogy legjobban az emberek a gazdasági szakértőknek hisznek, mert azok mondják el az igazat. Egy heti felmérés szerint most már a lakosság többsége is azt érzékeli, hogy válság van. Én mégsem látom azt sem a politikai életben, sem sehol sem, hogy bárki ezzel a dologgal komolyan foglalkozna. Tehát kicsit módosítják ezt, kicsit azt, sokat beszélnek róla, de még az, hogy Bokros Lajos pártag volt-e vagy nem, ez azért még mindig fontosabb probléma, mint az, hogy mi van az IMF hitellel, mennyit költöttünk el, miből fogunk jövőre élni, stb. Stb. Kíváncsi vagyok, hogy ti látjátok-e azt, hogy változik a helyzet, vagy változik a hangulat. Vermeer Andráshoz fordulok, aki nagyon profi közvélemény szagoló, mert szokta ezt mérni is, de arról híres, hogy érzi a pulzusát a magyar társadalomnak, meg a lüktetését. Kíváncsi vagyok, hogy te érzed-e azt, hogy van A. válságtudat, B. hogy ez, legyünk pontosak, megformálódik olyan társadalmi erőként, amely a politikai döntéshozókat mélyebb átgondolásra készteti.
Hát én azt gondolom, hogy persze, hogy van válságtudat, amikor például ebben a műsorban hetek óta erről beszéltek. Az összes többi műsorban szintén kizárólag erről beszélnek, és minden politikus erről beszél, de amilyennél szomorúbb, minden gazdasági ember is erről beszél. Név nélkül elmesélem, hogy egy üdítő italgyártó cégnek a vezetője például arról nyilatkozott, hogy a válságban az emberek abból a fajta üdítőitalból kevesebbet isznak. Uh-huh. Ugye, ha így állnak hozzá a kérdéshez, akkor természetesen kevesebbet fogok inni, ha megmondják előre. Úgyhogy a válság szerintem pszichésen, tökéletesen elő van készítve, és aki esetleg még jól érezné magát, az nem tehet egyebet, mint amit én is teszek, hogy nem hallgatja a rádiót, nem nézi a tévét, nem olvas az újságot, és így egész jól érzi magát. Természetesen ettől még van válság. Szerintem nem hiszem, hogy a küzdelem módja az, uh-huh, hogy egyre mélyítjük.
Szerinted egyébként, röviden most aztán majd beszéljünk erről, csődbe jutott az a gazdálkodási, politikai döntéshozatali rendszer, hogy Magyarország működik? Tehát a mostani helyiségek mutatják ezt?
Hát két csőd van itten. Az egyik csőd az nyilván. Hát az nem kétséges, hogy Magyarország úgy érkezett meg egy tengeri viharba, hogy a hajó tele van vízzel. De az sem kétséges, hogy egy tengeri viharban érkezett meg. Másrészt azt gondolom, hogy hát a kapitalizmus működésének ugye egyrészt vele járulja, hogy időnként válságok vannak, másrészt azt gondolom, hogy tényleg a határán vagyunk annak, hogy a kapitalizmus-e az a rendszer, ami a jövőben működni fog. Hát erről számos dolgot lehet olvasni közgazdászoktól. Nem hiszem, hogy az ilyen átmenet az robbanásszerű és forradalmi, ezek általában nagyon lassú átmenetek, és csak a végén látjuk, hogy roppant forradalmi volt az átmenet. Hosszú-hosszú évek és évtizedek fognak eltelni, amíg valami más kialakul.
Károly, te kapitalista vagy, tőkés. Embereket foglalkoztatsz, piacokat teremtesz, meg piacokon dolgozol, árukat adsz el, szolgáltatásokat, stb. Szerinted is válságban van a kapitalizmus?
Én szerintem nem a kapitalizmus van válságban, a világban van egy gazdasági válság, aminek nyilván részben az okozója az a kapitalizmus, de szerintem a nem kapitalista berendezkedési országokban is válság van egyik részről, másik részről. Pedig ugye, hogyha egy kicsit visszautalhatok az első kérdésedre, hogy most ez hogy is van ez az egész, tehát én azt gondolom, hogy válság van, és ezzel kapcsolatban van rossz hírem, mert szerintem még lesz rosszabb is a helyzet, de ugyanakkor van jó hírem is, hogy a válság az sok mindent kikényszerít, vagy sok minden lépéskényszerré alakít a jelenlegi politikában, mind gazdaságpolitikában, mind egyéb társadalompolitikában és egyéb kérdésekben, ami válság nélkül valószínűleg nem történne még ilyen szinten sem meg Magyarországon, és én azt hiszem, hogy ennek az országnak szüksége van azokra a változásokra, amit most kikényszerít ez a válság.
Te hol látod azt? Van egy SMS, ezt be kell mondanom, a Budakeszi út befelé megállt, mondjátok belemenősen. Ezt most nem tudom mondani, mert nagyon válságos hangulatban vagyok, de szóval a Budakeszi út befelé megállt. Te hol, Gerendai Károlyhoz visszatérve a Budakeszi út után, te hol látod azt, hogy a válság hatást gyakorolt a magyar politikusokra? Hú, micsoda SMS jött. 2010-ben is Gyurcsányt és rabló bandáját kell hatalomra juttatni, és akkor Magyarországnak még a neve sem lesz Magyarország. Na, hát ez egy Gyurcsány ellenes SMS volt. Ez kifejez egyfajta hangulatot. Szóval, hogy hol látod azt, hogy itt bármifajta hatással van a válság a politikusokra?
Hát én szerintem elég világosan látszik. Tehát, hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk az elmúlt fél évben milyen politikai kommunikáció folyt azzal kapcsolatban, hogy milyen lépésekre van szükség ebbe az országba, akkor azt hiszem, hogy az elmúlt 8-10 évből az elmúlt fél év, amikor érdemi kommunikáció folyt arról, hogy nem lehet folytatni azt az utat, amiben egyre inkább elhitetjük az emberekkel, hogy az állam minden problémát meg tud helyettük oldani. Igenis a túlzott meg nem termelt javakon alapuló szociális kiadásokon vissza kell fogni, igenis az állam működési költségein vissza kell fogni, és így tovább. Tehát azt gondolom, hogy és ezzel kapcsolatosan konkrét javaslatok, vagy akár döntések születtek, mert ugye volt már ezzel kapcsolatban némi nemű előélet, ugye itt Öszöd után, vagy Öszöd kapcsán a mostani kormány részéről, de nem mondhatnám, hogy ezek valóban végbemenő folyamatokká is váltak, inkább csak így behozták a közbeszédbe ezt a gondolkodást, viszont azóta, amióta kialakult ez a helyzet, és itt azért azt látnunk kell, hogy iszonyúan kitett ez az ország a nemzetközi viszonyrendszerben, tehát mi egy kis ország vagyunk, eladósodott ország vagyunk, önmagunkon nem tudunk jelen pillanatban segíteni, tehát külső segítségre szorulunk, ez a külső segítség, ez pedig feltételekhez kötött külső segítség, és azt gondolom, hogy a legtöbbet eddig tulajdonképpen az IMF kölcsön tette ezért az országért az elmúlt időszakban, nem csak azzal, hogy a per pillanat megmentett minket az államcsődtől, meg ideig, óráig kihúzott minket az aktuális bajokból, hanem azért is, mert hogy olyan feltételekhez kötötték, amiket meg kellett lépni a parlamenti pártoknak, míg maguktól nem tették volna ezt valószínűleg még hosszú ideig.
Karcolgatják a felszínt szerinted, vagy elindultak mélyebb változások? Gondolkodásmódban, döntésekben?
Gondolkodásmódban nem tudom, hogy hol tartunk. Tehát az is ugye az egyik felvetésed volt, hogy a társadalom kikényszeríte majd érdemi változásokat. A társadalom biztos, hogy nem fog kikényszeríteni érdemi változásokat. A társadalom döntő többsége azt várja, hogy úgy gondolja, hogy nem ő csinálta ezt a bajt, oldja meg az, aki csinálta. Így áll mindenki hozzá. Tehát, hogyha hallgatod a híreket, akkor éppen most az van, hogy ilyen általános országos sztrájk készülődik azért, hogy nehogy még további megszorítások legyenek, miközben hát a mostani meghirdetett megszorításoknál lényegesen nagyobb megszorítások lenne ahhoz szükség, hogy egyáltalán esélyünk legyen itt a pályán maradni, azt gondolom, a következő években. Ehhez képest a társadalom döntő többsége úgy gondolkodik, hogy ő már ezt sem hajlandó fölvállalni, és valahol jogosan gondolja ezt, mert hogy eddig elhitették vele azt, hogy ez nem rajta múlik, akkor most miért mondják azt, hogy ha mégis rajtad múlik, és nálad húzzuk meg a gyeplőt.
Azért arra szeretném, hogyha reagálnál, ami Vermeer Andrásnál nagyon hangsúlyos volt, aztán átadom neki a szót, hogy azért szerinte itt egy, azért is van válsághangulat, túl az, hogy válság van, mert keltik ezt a válsághangulatot. Ha jól értettem Andrásnak a gondolatmenetét, akkor ő azt mondta, hogy hát jobb lenne, hogyha pozitívabban állnánk ehhez a dologhoz, részben azért, mert ez visszahat arra, hogy hogyan viselkedünk, hogyan gondolkodunk, részben azért, mert ismerve eddigi gondolatait, azt feltételezem, hogy ő azt mondja, hogy a kiútot azt inkább pozitív ösztönzéssel lehet megtalálni, és nem úgy, hogy állandóan azt mondjuk, hogy milyen pocsék a helyzet.
Ezzel egyetértek. Tehát én azt gondolom, hogy a média felelőssége és egyáltalán a közhangulat alakulásában a média szerepe az nem megkerülhető. Tehát én nekem az is egy meggyőződésem, hogy a válság elmélyüléséhez még mielőtt észrevettük volna jelentős részben a média szolgáltatta a terepet. Tehát mindenki azt mondja, hogy hát a bankok, meg amit tudom. De azt gondolom, hogy a média volt az, akinek sikerült azt az üzenetet beépíteni az emberek agyába, hogy nem baj, hogyha neked nincsen fedezeted arra, hogy ha valamit megkívánsz, egy új tévét, egy új autót, egy új lakást, bármit, tulajdonképpen azt sugározta most már évtizedeken keresztül az agyunkba a média, hogy hát mi semmi baj, ezt is megvehetjük, azt is megvehetjük maximum hitelből, nem baj, ha nem tudjuk, hogy miből fogjuk visszafizetni. Ugye itt egy alapvető túltermelés okozta a válságot, és ennek most a visszafogása fogja okozni a következő lépcsőjét, azt gondolom, a válságnak, de nyilván előbb-utóbb kialakul majd egy egyensúlyi állapot, és ebben a helyzetben az, hogy mit sugároz a média, az persze, hogy fontos, de itt azért nincsen általános nagy igazság, tehát azt hiszem nincsen senkinél most a bölcsek köve, itt találgatás folyik, és az meg nem baj, hogyha az emberek azzal tisztában vannak, hogy nagy a baj, az a baj, hogyha ezzel párhuzamosan nem mutatunk nekik kiutat, és nem próbálunk legalább értelmes valamilyen példákat mondani számukra, hogy hogyan merre kéne alakítani az életünket ahhoz, hogy előre jussunk, és ne még nagyobb bajba kerüljünk.
Azt mondja valaki egy SMS-ező, a Dugó híradót folytatom, Dugó van a Szerémi úton és a Fehérvári úton befelé is. Vermeer András, Genedai Károly az előbb azt mondta, hogy a média keltett olyan vágyakat, olyan fogyasztási igényt, amit nem tudtunk kielégíteni. Szerinted ez a válságnak az egyik ösztönzője leírása, vagy másról van szó? Közben jegyzetelt.
Miután elmondtam, hogy a válságok kapcsolatban is engedni kéne pozitív hangokat. Fölteszel nekem egy kérdést, hogy mondjam el, hogy miért süllyedünk, nem válaszolok rá. Azt szeretném mondani, azzal kéne
foglalkozni. Bíróság, visszaszívom a kérdésemet. Vermeer András, azt kérdezem tőled, hogy ebben a pocsék helyzetben, amiben vagyunk, hogyan lehet reményt teremteni az embereknek, hogy pozitív energiáikat a jövő minél szebb felépítésére tudják összpontosítani?
Hát úgy, hogy abban kéne. Szóval, ha nem tudunk gazdaságilag segíteni, már pedig nem tudunk, akkor legalább abban kéne segíteni, hogy az egyes emberek saját kis területükön tudjanak valami pozitívat csinálni, és nem elvenni a kedvüket attól, hogy bármit is tegyenek, mert úgyis összedől az ország. Tehát azt gondolom, hogy például a kis és középvállalkozóknak kicsit segíteni kéne abban, hogy jobban küzdjenek, mint eddig. Én egyébként ezt teszem. Tehát azt gondolom, hogy ezeknek a cégeknek érdemes elmondani, hogy mi az, hogy stratégia, érdemes elmondani, mi az, hogy marketing, mi az, hogy stratégiai kommunikáció, mi az, hogy innováció. És ezek a cégek a maguk kicsi, mini területén ettől életben tudnak maradni, esetleg fejlődni is tudnak. Speciál az én körömben sok olyan van, aki kifejezetten nagy terveket kovácsol erre az évre is, és eddig teljesíti is. Tehát én nem gondolom, hogy válságban nem lehet emberhez méltó életet élni, és nem gondolom, hogy nem lehet gazdaságilag eredményesnek lenni. Ezzel szemben a kommunikáció azt csugalja, ami nem a média csak közvetíti ezt a kommunikációt, úgy is, hogy a média képviselői is ugyanazt szajkózzák, de azt csugalja, hogy együtt halunk meg állva, nincs kiút. Ez nincs így. mindenki a maga kis körében tud tenni valamit azért, hogy valami történjen. Erre látom a legnagyobb esélyt. Tehát furcsa mód, ha megnézzük az evolúciót, akkor azt lehet látni, hogy egy faj fennmaradása az nem a faj közös cselekvéseim múlik, hanem az egyes egyedek, az egyes egyedek képességein és életben maradó képességén múlik. Tehát azt gondolom, hogy téves az a felfogás, itt van egy társadalom, amelyik úgy, ahogy van, mint egész, le van láncolva, és tehetetlen az adott helyzetben.
Azt akartam neked erre mondani, hogy közben kapom az újabb dugóhíradót, hogy a Savoia Parkig állnak az autók a Lágymányosi híd és a Savoia Park között, úgyhogy ezek szerint Dél-Budán nem nagyon lehet közlekedni, meg a Szerémi úton, meg a Budafokin is, úgyhogy arra nagyon jó lehet a helyzet. Egyébként az SMS számunk az 0629 986 986. SMS-ezzetek. Szóval, ugye te arról beszéltél, Vermeer Andrásnak mondom ezt, hogy a pozitív cselekvésnek még egy egyébként gazdasági válság idején is van tere. A politikusok, a politikai jellemzők, közgazdászok, egyébek, azok azt mondják, hogy van egy rosszul felépített gazdák társadalmi rendszer, sokat költ szociális kiadásokra, közigazgatásra, saját rezsijére, és ezt vissza kell vágni. És azért kell a válságtudatot újra és újra bele döngölni az emberek fejébe, mert amikor a saját zsebükön érzik azt, a havi hiteleiknek, a törlesztőrészleteknek a megnövekedéséből, végre érzékelik azt, hogy mit jelent az államcsőd, közeli helyzet, mit jelent az állam gazdasági helyzetének megroppanása, ilyenkor lehet őket arra rávenni, hogy támogassák a politikusokat abban, hogy kényszerítsék rá őket, hogy ezt a rendszert átalakítsák. Kevesebb szociális kiadás, kevesebb rokkant segély, kevesebb közalkalmazott, stb.
Igen.
Gerendai Károly közben bólogat, ő neki ez egy fontos és
igen, az elmegyógyászatban az a helyzet, hogy két álláspont küzd egymással. Az egyik azt mondja, hogy ahhoz, hogy egy elmebeteget gyógyítani lehessen, előbb meg kell értenie, hogy ő elmebeteg. Tehát be kell ismernie, hogy úgy mondjam, hogy ő elmebeteg. Van egy másik álláspont, amik azt mondja, hogy nem szükséges ez. Én annak a híve vagyok, hogy nem szükséges ez. Tehát nem kell beismerni, hogy eszelős válságban vagyunk, tehetetlenek vagyunk, semmit nem tudunk csinálni ahhoz, hogy valamit csináljunk. Ez egyébként eléggé vadul is hangzik. Hogy azért kell elismernem, hogy teljesen tehetetlen vagyok, hogy csinálni tudjak valamit. Itt csak arról van szó, hogy el akarják fogadtatni velünk, hogy majd eldöntik, hogy mit fognak csinálni, hogy azt csinálják. És ennek mi nem menjünk ellene. Pusztán erről van szó, tehát magyarul olyan állapotba kell minket hozni ahhoz, hogy a döntés keresztül vihető legyen, hogy például ne jusson eszünkbe sztrájkolni, mert ha eszünkbe is sztrájkolni, marha nehéz keresztül vinni a döntéseket. Ezért bénult állapotba kell minket hozni. De valójában nem bénult állapotba hoznak, hanem valami egészen más történik. Egy egérkísérletet kell elmondanom. Az egérkísérletben az egyik csoportot akkor érte áramütés, ha enni akart, egy másik csoportot akkor, ha inni akart, és egy harmadik csoportot minden esetben bármit csinált áramítésért. Tehát az lett a következménye, hogy azok, akik enni akartak ezt a tevékenységet, abba hagyták, akik inni akartak, azok abba hagyták. Akit mindig áramítést ért, azok pedig lefeküdtek, és nem mozdultak, akkor sem mozdultak, ha áramítésért őket. Ezt az állapotot tanult tehetetlenségnek nevezték el. Ebbe az állapotba sikerült hozni már a Magyarország lakóit. A tanult tehetetlenség állapotában hevernek, eszük ágában nincs semmilyen érdeklődést mutatni, semmiféle megoldás iránt. Ezt nem hiszem, hogy ez előre vinné a megoldás ügyét.
Gerendai Károly? Érdekes, amit Vermeer mondott, mert ez teljesen szembe megy azzal, ami...
Én azt gondolom, hogy az tény, hogy az nem jó, hogyha az embereket egy ilyen bénult, fásult, reménytelen állapotba hozzuk. Én azért azt gondolom, hogy az fontos, és elsősorban azért fontos, mert tényleg Magyarországon mások a hagyományai az öngondoskodásnak, mint a mondjuk úgy, hogy a válság által ugyanúgy sújtott világ többi részén. Tehát én azt gondolom, hogy itt az fontos, hogy az emberek megértsék, hogy azok az intézkedések, amelyek előttünk állnak, már pedig teljesen mindegy, hogy ki lesz a közeljövőben az, aki ezeket az intézkedéseket meg kell, hogy tegye, bárkit választunk, annak meg kell majd tenni bizonyos intézkedéseket, amik rövid távon nem szolgálják a jóléti társadalmat, vagy nem azt az érzetet keltik, hogy itt most jól mennek a dolgok, és ez nyilvánvalóan a politikusnak nem egy élmény olyan döntéseket meghozni, amiről azt gondolja, hogy rövid távon népszerűtlen, ezért azt gondolom, hogy ők próbálják minden eszközzel azt megértetni az emberekkel, hogy itt most baj van, és meg kell hozni döntéseket. Még mindig megy ezen belül ugye némi egymás mellett elbeszélés, hogy ilyen irányba, olyan irányba, de azt már azt hiszem, hogy nincs olyan oldal, aki vitatná, hogy baj van, és lépéseket kell tenni ellene. Itt maximum abban lehet most vitatkozni, hogy hatékony lépés egy ilyen helyzetben is az adó vagy járulékcsökkentés, vagy nem, vagy de hogy mindenki valamilyen kiutat szeretne keresni, abban szerintem nem, nincs vita. Ehhez viszont, hogy ezt meg lehessen lépni, ez egy olyan társadalomban, ahol a társadalom úgy lett szocializálva hosszú éveken keresztül, hogy egyébként elhitettük velük, hogy ők nem felelősek semmiért, gondoskodik róluk az állam, megoldja helyettük ezeket a problémákat, ott bizony mielőtt most egyszer csak az arcukba nyomjuk azt, hogy de hát most mégis baj van, és mégis te leszel, aki rövid távon most szívsz, előtte el kell nekik mondani, hogy hát bizony baj van, és jön ez a bizonyos fekete leves.
Vermeer András?
Hát én nem gondolom, hogy ez így van. Én gondolom, hogy annak kell érteni a helyzetet, akinek cselekvősége van az adott helyzetben. Tehát akinek nincs módja cselekedni az adott helyzetben, hiába magyarázzuk meg neki egyetemi szinten, hogy mi a helyzet, nincs is affinitása arra, hogy ezt megértse, de meg nem is tud mit tenni.
Itt fogjuk folytatni. Vermeer András volt már kormányfő tanácsadó, tehát kormányfőnek a tanácsadója. Ez így hülye jött ki, ez a kormányfő tanácsadó.
Egy főnek voltam a tanácsadó.
Egy főnek. És kíváncsi vagyok, hogy ő egy válságkezelő miniszterelnöknek milyen tanácsokat adna. Innen folytatjuk szinkrontolmács Vermeer Andrással és Gerendai Károllyal a kafén.
Rádió Café. Van barátod.
Vétel, vétel.
Reklám a Rádió Cafén.
Ó, hatalmas mester, végre megtaláltunk téged. Azért jöttünk, hogy energiát kérjünk tőled szellemünknek és testünknek.
Energiát tőlem? És ezért megtettetek ilyen hosszú utat?
Igen, nagymester, meditációt és lebegést szeretnénk tanulni tőled.
Miért nálatok nem kapni Red Bullt, hiszen az ad szárnyakat? Jöhet a következő.
Zoltán, itt van anyukám.
Jó napot.
Miért jöttél el velem, anya? Mondod, vagy mondjam?
Mondjad.
Akkor mondom.
Mondom én.
Most akkor ki mondja?
Én. Te, én.
Anya, ne csináld. Azért jöttél el, mert nekem nem hiszed el, hogy mint régi Budapest Bank ügyfél ugyanolyan kedvező kamatokat kapsz, mint én, aki most nyitok számlát.
Pedig így van. Mi a kiemelt ajánlatokat a meglévő ügyfeleknek is ugyanolyan kedvező feltételekkel kínáljuk.
Hallod?
Keresse legújabb betét ajánlatunkat. Budapest Bank. Térjünk a lényegre.
Március 20-án pénteken ismét Budapesten lép fel a hazai Drum & Bass egyik vezető bandája, a Brains. Helyszín a Városligeti Dürer kert. Kezdés este 10-kor. Vendégek Senna, MC Zik, Krisa, Junior Brown és DJ Reza. A buli média támogatója a Rádió Café. Brains koncert a Dürer kertben március 20-án.
Anyu, hányadika van ma?
Március 32-e, kislányom.
32-e? De hát anyu!
Igen, holnap pedig 33-a lesz.
A BKV negyedéves Budapest bérletének megvásárlásával most minden 3 hónap 100 napig tart. Vásárolj 100 napig érvényes Budapest bérletet, és utaz egyszerűbben a város közigazgatási határain belül. További információ a www.bkv.hu honlapon.
Te Bert, te hogyan kerültél bele az krémbe?
Hát kérlek szépen, én a Yellen végeztem, és simogtam volt. És te Jean-Luc?
Ah, én meg a Sorbonnon. És te Gábor?
Ja, én a Póker Akadémián.
Pókerakadémia.com. Magyarország legnagyobb online póker közössége. Tanulj pókerezni velünk, és nyerj exkluzív versenyeinken, ahol minden hónapban több mint 20 ezer dollár kerül kiosztásra. PokerAkadémia.com, ahol a mesék jól végződnek.
Uvadi Medzinárodni Dénzsen alkalmából Badár Sándor és Horváth János bemutatja nem az első estkönyvet, hanem a valamelyiket a Jaffa kiadó gondozásában.
A címe?
Ja, a cím, a könyv címe
Közép-európai kalandok.
A Badár írta meg, én.
Ez egy egész estkönyv. Rendeld meg most 2690 forintos kedvezményes áron, ingyenes házhoz szállítással.
Ja, a Badár viszi házhoz.
Nem!
De!
Nem.
Egyébként további információk az s.hu/eskönyvek oldalon.
Várj ezt akkor.
Reklámot hallottatok.
Jó vételt kívánunk.
Az a baj, hogy manapság nem fejeznek be semmit. Csak ez a kapkodás, hebrencskedés, ez megy mindenütt. Nem figyelünk egymásra. Azelőtt a zenehallgatás ünnep volt. Most meg csak rázzák a hajukat.
Adjuk vissza a zene rangját egy az egyben. Hallgass meg te is egész albumokat. Az elejüktől egészen a végükig. Egy az egyben a Rádió Cafén minden szombaton déltől egyig. Hallgassátok szeretettel! Feles hírek. Tőzsdezárás.
Szegnál Balázs vagyok, és mindenkinek szép délután kívánok. 4,5%-os plusszal búcsúzott a Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX. Egész szépen meghúzták a részvénypiacot tehát, és ezzel azt gondolom, hogy nehéz olyan példát találni, aki a BUX-nál jobban szerepelt a hét utolsó kereskedési napján, úgyhogy a lemaradást elkezdte fölhozni a magyar piac. Mindenek előtt köszönhető ez az OTP papírjainak, amit az utolsó pillanatban a záró szakaszban erőteljes vételi nyomás mellett húztak föl, de jelentősen emelkedett a Richter árfolyama is, majdnem 6%-ot elérő mértékben, a MOL pedig szintén 5%-os pluszban profitált a mai nap, úgyhogy a rally az nem csak egy papírnak volt köszönhető. Konkrét számokban tekintve a dolgot, az OTP 1859 forinton zárt, ez egyben a napi csúcsa is a bankpapírnak, 129 forintot emelkedett a mai nap folyamán, ami még a tegnapi emelkedést is felülmúlja. A MOL árfolyama pedig 455 forinttal volt magasabban a tegnap délutáninál, 5%-osnál nagyobb volt tehát az emelkedés, 9400 forinton zárt ma az olajrészvény. A gyógyszergyártó papír pedig majdnem 1500 forinttal növelte az értékét egy nap leforgása alatt. Ez talán annak köszönhető, hogy a mai nap kedvező ajánlás jött ki az egyik nagy broker cégnek az elemzői csapatától, amelyben arról írtak, hogy a közép-kelet-európai gyógyszergyártóknál talán túlzott mértékben vannak az oroszországi vagy az ex-fák államokbeli nem fizetési kockázatok beárazva, és véleményük szerint többet érnek ezek a papírok. Minden esetre a Richter egész szépen tudott ma korrigálni, és mint mondtam, majdnem 6%-ot emelkedett, 26.395 forinton zárt. Az Aegis ennél kisebb mértékben nőtt ma, mindössze 1%-kal 11.200 forinton végzett. A Magyar Telekom árjegyzése a nap végére 1%-os emelkedést tudott produkálni, ami a nap elejé gyengekedéshez képest még mindig jónak mondható. A közepes papírok közül a főtitelési jelzálogbank részvényei 1,4%-kal értek többet a nap végén, mint tegnap. 522 forinton végeztek, a Fotex mindössze 254 forintra kapaszkodott fel, ez 3 forintos plusz, míg a Rába árfolyam 506 forinton állapodott meg, ez 9 forinttal ért többet, mint tegnap. A külföldi részvénypiacok, mint említettem, nem szerepeltek olyan egyértelműen jól, mint a magyar. A tegnapi amerikai negatív zárásnak köszönhetően Nyugat-Európa részvénypiacai ma a nap túlnyomó részét, de mindenek előtt a délelőttöt negatív tartományban kezdték, illetve ott is folytatták. Dél körül azonban Amerikából egy-két pozitív hírámralom hatására elindultak fölfele az európai indexek, és így az amerikai határidős piacok is. Lényeg az, hogy az amerikai nyitás az semlegesre sikerült, amint még nap elején esésre vártunk, az végül semlegesre sikerült, és mind a mostani percig sem dőlt még el, hogy merre megy ma Amerika. Egészen minimális változások láthatóak csak az amerikai indexeken. Ennek hatására egyébként az európai részvénypiacok is megrekedtek. Egy nagyon enyhe pluszban 0,1-0,5%-os emelkedést tudnak felmutatni. Az orosz piac is a tegnapi szárnyalása után a mai nap egy szerényebb emelkedést mutatott be. A MITEX Index Moszkvában 1,8%-ot emelkedett, míg a régiónkban körbenézve az osztrákoknál egyértelműen korrigálnak a bankok. így az OTP versenytársait jelentősen fölül tudtam a teljesíteni, hiszen az Erste Group például 10,4%-ot esik ma, míg a Raiffeisen 6%-os mínuszban van, és ennek hatására persze az ATX is 1,5%-os gyengülést mutat, de a Prága Index is hasonló mértékben esik, a Varsó azonban a magyarokkal párhuzamban szintén emelkedik, de csak jóval kisebb mértékben 1,3%-os pluszban zártak. A forint árfolyama is nagyon izgalmas volt ma. Itt azt lehetett látni, hogy nap elején a lengyel zlotyival együtt egy előteljesebb gyenge árfolyam jelent meg, 304 forint fölött is kereskedtek az euróval. A nap közben egy folyamatos és kitartó emelkedés hatására 298 forint alá jött le az eurónak az ára. A nap végén azonban az utolsó 1-1,5-2 órában ismét egy kisebb gyengülési hullám indult meg a forint piacán, párhuzamban egyébként más regionális devizákkal együtt, és délután a tőzsde zárását követően a forint-euró keresztárfolyama 301 forint 80 fillér körül mozog. Így néz ki tehát a hétvége előtt a tőkepiac. Szegner Balázs vagyok, és mindenkinek jó pihenést kívánok a hétvégére.
A tőzsde zárást az Equilor befektetési ZRT támogatta.
Induljunk már!
Na, kértem, hogy ezt az egy számot még hallgassuk meg.
Mit szólnál hozzá, ha a kedvenc számod egy órás lenne? Long Track. A Rádió Café hivatalos mix műsora minden pénteken éjféltől hajnali egyig. Rezidens és vendég DJ-k exkluzív csak itt hallható mixei. A minőség ellenőrök Cyber Templar és Marvin ajánlásával.
Ezen a héten a Realistic Crew támad válogatott independent munkákkal és legjobb saját zenéivel.
Jutasi Tamás vagyok, a Gulás Exotikából, ez itt a Rádió Café.
Ez itt a Szinkrontolmács Gerendai Károlyjal és Vermeer Andrással. Dugó híradó, kifelé a 6-os út is beállt, kifelé a Savoyától az M0-áson levő baleset miatt. Kerülni a Tétényi fennsíkon vagy a Nagy Tétényi utakon keresztül lehet, írták 17 óra 27 perckor, tehát... Abszolút, mert a Dunaföldvár-Dunaújváros közötti részen is motoros baleset a 6-os úton, úgyhogy gondolom ott is van dugó. Írjátok még a dugóról. Ott tartottunk, hogy Vermeer András azt mondta, hogy válságtudat annak kell legyen, aki döntési pozícióban van, vagy bármilyen tudata
annak neki kell legyen. A helyzetet.
Igen. Ha ma lennél a miniszterelnök tanácsadója kommunikációs szempontból,
kérlek, akkor válságban lennék.
Kérlek, mesélj erről. Ja, igen.
Erre az utolsó mondatára Andrásnak annyit hadd reagáljak, hogy én szerintem ez igaz volt, ez a megállapítás addig, amíg nem jutottunk el oda, hogy láthattuk azt a bizonyos népszavazást és ezt a technológiát, hogy hogyan lehet tulajdonképpen, ha az emberek nem értik azt, hogy mik a közép-hosszú távú érdekek, hanem pillanatnyi saját szempontjaikat veszik elő,
akkor ez a tavalyi népszavazás.
Milyen döntő arányban tudnak szembe szegülni tulajdonképpen azokkal az intézkedésekkel, amiket különben a politikusok, akik esetleg értik, hogy miért hozzák azt a intézkedést hoznak. Hiszen ez egyértelműen azt gondolom, hogy a szembe helyezkedése volt a társadalomnak a pillanatnyilag regnáló kormány akarattal. Én ezért gondolom, hogy most már nem mindegy, hogy az emberek értik-e azt, hogy mi történik és mi miért történik ebbe az országban, mert hogy ellenkező esetben azt látják, hogy van lehetőség szembeszegülni a döntéshozói akarattal. Mindegy, hogy azt most sztrájkok formájában, utcai tüntetések formájában, népszavazások formájában, vagy bárhogy, de azt gondolom, hogy az elmúlt egy-két évnek az a nagy tanulsága, hogy az emberek ebből a szempontból fölébredtek, részben fölébresztették őket, és azt látják, hogy igenis lehet szembeszegülni a döntéshozói akarattal, ami egy jó dolog a demokráciákban, a válságokban nem biztos, hogy jó dolog.
Vermeer András?
Erre muszáj válaszolnom, több ok miatt is. Először is, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy nem megfelelően népszavaztak az emberek.
Nem, én azt mondom, hogy az saját érdekeiknek megfelelően, vagy az egyéni érdekeiknek megfelelően, az ország érdekeinek nem biztos, hogy megfelelően.
Hát én meg éppen azt gondolom, hogy nagyon is az ország érdekeinek megfelelően szavaztak, mert arról szavaztak, hogy ha a hajó kapitánya azt ígéri, hogy délfelé fog menni, ezért kinevezik a hajó kapitányának, és attól kezdve észak felé megy, akkor valami olyat tesz, amit nem lehet. És ezt meg kell neki mondani.
Ha látja, hogy ott jéghegy van, amerre elindult.
Nem, akkor szólni kell, hogy lemondok. És akkor majd egy másik kapitány... Nem, akkor majd egy másik kapitány intézkedik. Az elgondolás, hogy a célok szentesítik az eszközöket, ez nem tartható tovább, ez már egyszer megbukott. Ha lát egy jéghegyet, szólni kell, azt kell mondani, hogy elszúrtam, délfelé indultam, jéghegyel találkozom, és akkor kell egy másik kapitány, aki láthat, jobban látja a helyzetet. Semmiképp nem megoldás, hogy elindul az ellenkező irányba, és úgy gondolja, hogy neki ez joga van. Ezt a népszavazás erről szólt, és nem semmiféle apró egyéni érdekről, nem. A másik, hogy azt mondta, hogy az emberek rájöttek, hogy van lehetőség szembeszegülni, és ezt válság esetén hiba, probléma.
Miben? Azt gondolom, hogy ott nem egy szerencsés helyzet, hogyha az emberek nem hajlandóak partnerré válni a válsággal kapcsolatos lépésekben.
Igen, én meg azt gondolom, hogyha az emberek szembe akarnak szegülni, akkor adjuk meg nekik ezt a jogot. Szóval, amikor Churchillt, miután megnyerte a második világháborút, leváltották, akkor a legenda úgy szól, hogy ő a kádban ülve fogadta a hírt, és azt mondta, hogy hát ezért küzdöttünk, nem? Hogy kirúghassanak. Igen, ez hozzátartozik ahhoz, amit demokráciának hívunk, tehát semmilyen olyan helyzet nincs a világon, amikor egy demokráciában a szembeszegülés lehetősége rossz. Ilyen nincs. Akkor azt kell mondani, hogy nem jó dolog a demokrácia. Ezt lehet mondani, de azt nem lehet mondani, hogy a demokráciában vannak helyzetek, amikor a szembeszegülés jogát el kell venni az emberektől, mert éppen a főnöknek intézkedni kell. Ilyen nincs.
a Károly mondjuk nem ezt mondta, de nem...
Illetve, hát, bocsánat, ha még megvédhetem magam, tehát én azt gondolom, hogy részben nem ezt mondtam, de azért részben ezt mondtam.
Igen.
És én nekem tudom, hogy ez nem, nem hangzik túl biztatóan.
A felvilágosult reform értelmiségi gondolatmenetét adod elő.
Nem tudom, lehet, hogy ezt így hívják. Nem,
én így
nem tanulmányoztam, hogy mit szokott a felvilágosult reform értelmiségi mondani. Én azt gondolom, hogy akármilyen furán hangzik, és ez most így elsőre biztos nagyon ijesztő, főleg az én számból, hogy én szerintem a válságban egy bizonyos szinten nem megoldás a demokrácia. Tehát én azt gondolom, hogy ugyanis a demokráciának minden előnye az arra az alaphelyzetre van kitalálva, amikor működik a társadalom, és működik egy rendszer. Uh-huh. És minden hátránya az ilyenkor jön ki igazán, amikor a tömegeknek kell, hiszen ugye a demokrácia mégiscsak a népképviseletnek egyfajta rendszere a lényege. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy a nép akarjon olyat, tehát, hogy ugye erre szokták azt mondani, hogy hát adókról és nem tudom mikről nem lehet népszavazni. Mert hogy egyébként nyilvánvalóan a nép akarat nem azt támogatná, hogy legyenek adók. Tehát én azt gondolom, hogy itt jönnek be azok a helyzetek, amikor a demokratikus intézményi működés az hátráltatja egyébként a gyors megoldásokat, és a válságok azok általában arról ismertenek meg, amikor már nem csak arról beszélünk, hogy baj van, meg ilyen-olyan problémák, tehát ez az ég a ház esete, hogyha ugye ég a ház, akkor nem is tudom, kimondott most, hallottam pont egy ilyen példát, és azt gondolom, hogy teljesen jogosan mondta az, hogy ilyenkor nekiállni és megbeszélni azt, hogy akkor most egyébként jó dolog-e az, hogy ég ez a ház, és hogy vajon hol gyulladt föl, és hogy vajon melyik ajtón megközelíteni a tűzforrás szerencsésebb, és az biztos, hogy az az ajtó az olyan fából van-e, amit könnyű betörni, és nem. Tehát ezt ott kint letárgyalni, és utána, amikor már leégett a ház, akkor azt mondani, hogy na most már ideje lenne eloltani, ez nem biztos, hogy egy jó megoldás. Én meg azt gondolom, hogy most bizony vannak olyan helyzetek, amikor tényleg akár órák vagy napok választottak el minket az államcsőttől, és azt gondolom, hogy megint lesz még ilyen helyzet közeljövőben.
Vermer András?
Hát néhány meglepő dolgot mondtál ahhoz képest, amit eddig mondtál. Például azt mondtad, hogy megbeszélni ilyenkor nem jó a dolgot. Az imént azt fejtetted ki, hogy mindenkinek meg kell érteni, hogy milyen a helyzet, csak úgy lehet ellene tenni. Hát akkor
nem, most hogy, a döntési, akkor
hogy
most
kell ezt csinálni? Ezt, hogy kell ezt csinálni, ha nem szabad megbeszélni? Aztán a másik kérdés, ami felmerül bennem, hogy azt mondtad, hogy akkor jó a demokrácia, amikor működik a rendszer. Az imént azt mondtad, hogy működik a kapitalizmus. Én úgy gondolom, hogy éppen nem nagyon működik a kapitalizmus, de te úgy gondolod, hogy működik. Hát ha működik, akkor miért nem jó a demokrácia? Mert akkor a logikád alapján puccsot kéne végrehajtani Magyarországon, és akkor rendben lennének a dolgok. Viszont akkor nem kéne megmagyarázni az embereknek, hogy mi a helyzet, mert minek, akkor majd eldöntik a nagyok, hogy mi legyen. Hát miért kell megmagyarázni az embereknek, hogy mi a probléma, ha az ellenszegülés jogát úgyis elvesszük tőlük? Hát akkor egyszerűen a vezetők dolga az egész. És ezzel az a probléma, hogy ha a vezetők dolga az egész, akkor minek élnek itt a többiek?
Azért, bocsáss meg, de most szerintem egy kicsit kiforgatod a szavaimat. Tehát én azért, hogyha végigmegyünk a dolgon, tehát én ugye azt mondtam, hogy megbeszélni
műsornak
természetesen
nagyon jó,
kell.
Tehát
nem, tehát megbeszélni természetesen kell a dolgokat,
azért
és azért kell elmagyarázni az embereknek, hogy mi következik, hogy legyen valamilyen módon fogadókészség. A másik oldalra azt mondtam, amikor ég a ház, tehát amikor mondjuk arról van szó, hogy holnap lesz államcsőd, vagy néhány órán belül lesz államcsőd, akkor azt mondani, hogy akkor most erre nem lépünk semmit, hanem most akkor még gyorsan összehívunk egy kongresszust, ahol majd egy hét múlva ezt megbeszéljük. Azt gondolom, hogy az akkor nem egy helyes döntés a vezetők részéről, mert a vezetőknek ez a felelőssége részben, hogy tudnak-e prompt helyzetekben prompt döntéseket hozni. A harmadik részről azt gondolom, hogy természetesen azt a problémát, hogy most itt a kapitalizmus milyen szinten van válságban, vagy milyen szinten nem, ezt lehet szintjeit tekintve megbeszélni. Én csak azt állítottam, hogy most nem arról van szó, hogy most összeomlik majd a kapitalizmus, mint a alaprendszer, ez a válságnak nem ez a tétje szerintem, hanem az, hogy a kapitalizmus bizonyos modelljei, azok látszik, hogy nem működnek, és egy sokkal szabályozottabb kapitalizmus életképes, mint az a fajta, mondjuk úgy, hogy ilyen neoliberális kapitalizmus, ami mondjuk az elmúlt éveknek volt a jellemzője. De ezek mind különböző témák, és most szerintem, hogy én visszatérnék az alapkérdésünkhöz ilyen szempontból, hogy most ebben a helyzetben az embereknek mennyire szabad a döntéseket a kezükbe venni, és én azt gondolom, hogy természetesen a demokrácia rendszere fönn fog maradni, de például az a szakértői kormány gondolat, ami, ha jól emlékszem, akkor ráadásul nem a mostani kormánykoalíció oldaláról merült fel, az például a tipikusan csak egy módon működtethető megoldás, a nem demokratikusan működtethető megoldás, hiszen ugye különben nem létezik szakértői kormány, mert hogyha nincs mögötte az a fajta felhatalmazás, hogy a szakemberek érdemi döntéseket hozzanak, hanem azt majd a pártok delegátjaival kell megszavaztatni, akiknek viszont mások a szempontjai és a tömegek érdekeit kell képviseljük, akkor az sosem működik, hogy egyébként valakire rábízzuk szakértőre, hogy ő hozzon helyettünk döntést. Tehát én azt gondolom, hogy igenis most ott tartunk, hogy most bizony a döntéseknek egy részét azokra az emberekre kell valamilyen szinten hárítani, akiknek az a lehetősége, meg a felelőssége, meg talán reméljük, hogy megfelelő szaktudás van mögöttük, akik talán ki tudják kormányozni az ország alapvető problémáiból az ország szekerét, mert hogy nyilván abban teljesen egyetértek veled, hogy különben az egyének szintjén is van egy csomó megoldási lehetőség, csak ez a két dolog, ez nagyon nem ér most per pillanat össze gyorsan. Tehát azt gondolom, hogy ha például a protekcionizmus, ha például az egyéni felelősségvállalás megerősödik ebbe az országba, az közép-hosszú távon segíthet ennek az országnak, de a holnapi problémákon még minden bizonnyal nem fog segíteni. És én azt gondolom, hogy nekem tényleg ez egy valós rémképem, hogy egyszer csak beáll az a helyzet, hogy mondjuk nem tudjuk lehívni a következő segélycsomagot az EU-tól vagy a nagyvilágtól, saját erőforrásokból meg nem tudunk már úgy lenni ezeken a problémákon, hiszen hogyha csak azt nézzük, hogy mennyi ember kerül most az aktív termelő státuszból, azaz a befizető státuszból át az eltartott státuszba, akkor én azt gondolom, hogy ez az őszre már szét fogja feszíteni a jelenlegi szociális rendszerünket. És hogyha ezekben a kérdésekben nem találunk most gyors megoldásokat, akkor én nekem az a gyanúm, hogy itt tényleg adott esetben éhséglázadásoktól kezdve a nem tudom milyen problémákig fogunk szembesülni a valós problémákkal. Úgyhogy én nem mondhatnám, hogy nagyon pozitívan nézek a jövő elé, de azt gondolom, hogy vannak megoldások, csak azokat most meg kell hozni, és ebben a jelen állapotában a társadalom nem lesz partner.
Vermeer András?
Mi az, ami rövid távon segít, azt bátran kimerem jelenteni, hogy semmiképp nem a politikai megoldások. Rövid távon az emberek személyes életének a megoldása tud segíteni. Az, hogy feltalálják magukat, valahogy megélnek akkor is, ha nincs munkájuk. Már hivatalos munkájuk nincsen. Hogy azok a cégek, amelyek épp hogy élnek, azok még továbbra is élnek. Bizonyos cégek kicsit jelentősebb gazdasági eredményeket tudnak elérni. Igen, pontosan ez segít a következő 2 hétben, 3 hétben, 4 hétben, 5 hétben, és így tovább. Hogy a politika mit tud előadni, ezt majd meglátjuk. Az biztos, hogy hát az emberben legalábbis kétség merül föl, hogy azok az emberek, akik annak a helyzetnek a kialakulásában jelentős szerepet játszottak, ami ma van, miért pont ők tudnák kivezetni az országot?
Ebbe bennem is kétség merül fel.
Akkor miért tőlük várjuk a hirtelen megoldást?
Mert most jelen pillanatban ők hozhatnak egyedül döntéseket hagyományos demokratikus rendszerekben.
Igen, de nem következik, hogy azok jó döntések lesznek. Tehát a SZÖSZ tudja, hogy ők mit fognak csinálni, nem is szeretnék ebben elmélyedni. Én azt gondolom, hogy elsősorban nekem legalábbis azzal érdemes foglalkoznom, hogy az emberek, azok, akik élnek, azok, akik csinálnak cégeket, azok, akik a saját életüket valahogy megpróbálják megoldani, azok hogyan viszonyulnak a holnaphoz. Ezért nem célszerű őket agyonütni lelkileg, mert nekik kell kibírni. Ők fognak túlélni, nem az ország, mint olyan fog túlélni, mert ország, mint olyan tulajdonképpen nincs is. Csak egy halom ember van, azok együtt az ország. Meg van egy terület, az is hozzátartozik ehhez, meg a lelkesedés, ami összetartja az egészet, amit néznek népnek, nemzetnek, ezek sok kis csoportból állnak, tehát ez valahogy alulról építkezik, nem felülről, ezért egyáltalán nem gondolom, hogy az a megoldás. Ugye a vezetőktől kéne várni a megoldást, mert a vezetők ezt a megoldással szemben a válságot erősítik. Minden megnyilatkozásukkal.
Szóval reagálnom most, hogy
abszolút, még
nem tudom, befejezte az ember. Tehát én azt gondolom, hogy azzal még egyszer szeretném, hogy egyáltalán nem vitatkozom, hogy szerintem is az baj, hogyha az embereket túlriagatjuk és egy ilyen bénult állapotba hozzuk. Tehát én csak azt mondtam, hogy egyébként azért az jó lenne, hogyha legalább valamennyire értenék, hogy mi is a probléma, és hogy milyen megoldási lehetőségek vannak. Ebből én azt gondolom, hogy ezt hiányolom nagyon egyébként a kommunikációból, hogy nem erről, mondja erről el nekik senki, hogy és milyen megoldási lehetőségek.
Erről beszélünk a következő részben, most mondom az érvet többi részét, mert majd lesz Vermeer Andráshoz ehhez kapcsolatban egy kérdésem.
És én csak azt gondolom, hogy szerintem az, hogy most alulról építkezve urá legyünk a jelenlegi helyzeten, ez megkerülhetetlen, mert hogy valóban abban is igazán az Andrásnak, hogy hiába hozunk fölülről döntéseket, hogyha ez nem megy végig, akkor nincs megoldás. De az alulról építkezésnek a lehetőségét azt szerintem azzal egy bizonyos szinten elzárjuk, hogyha nem értetjük meg az emberekkel, hogy szükség van ezekre a lépésekre, és eznek a két dolog, ráadásul a felülről hozott döntésekben, és itt nagyon fontos, hogy nem a politikai döntésekben, hanem a szakmai döntésekben, tehát én azt gondolom, hogy a politikusok vannak fölhatalmazva arra, hogy beüljenek a parlamentbe, és gombokat nyomogassanak. Ebből fakadóan nekik nem lehet kimaradni a döntésekből, mert hogy ők vannak erre oda delegálva. Ami a nagy hiba, és azt gondolom, hogy ennek a kormánynak az egyik legnagyobb hibája, hogy szerintem a kezdetekkor már tudták azt, hogy egyébként milyen lépésekre van szükség, de mégsem sikerült ebben legalább a saját területükön konszenzus teremteniük és meglépniük ezeket a lépéseket, de azt gondolom, hogy most igenis teret kell engedni a szakembereknek, a szakemberek véleményének, és ezt meg kell értetni a széles társadalommal is, csak nem szabad, hogy ez egy ilyen alapkonfliktusba kerüljön aztán a végrehajtás szintjén a társadalommal. Én ennyit gondolok erről, hogy most az a helyzet van, amikor kell lépni, szakmai alapon kell lépni, a döntést a politikusnak kell végrehajtani, meg a társadalomnak kell.
Oké, nagyon mély, nagyon lényegi ponthoz érkezett el a beszélgetés, mi a demokrácia, mi ezen belül a politikusok feladata, mi a szakértelem feladata, hogyan választanak a választók, antropológiailag az emberek mire törekszenek, mi az, ami vezeti őket, mi az, ami ösztönzi őket. Vermeer András és Gerendai Károly filozófikus beszélgetését a promóciók, a reklámok, a hírek után folytatjuk. El ne menjetek, mert ilyen komoly, mély beszélgetést két ennyire egyet nem értő ember, pontosabban a világot más dimenzióban szemlélő ember között nem nagyon hallhattuk a magyar médiában. A magyar reformértelmiség csap össze. A nem tudom Vermeer Andrást hogyan írjam le most gyorsan, nem találom a szavakat pozícióban. Igen, Vermeer Andrásnak. Szóval aki ezt egy más szemszögből ilyen ösztönözzük pozitívan a társadalmat álláspontból nézi, mert szerinte ez a kulcs. A Gerenda is ezt mondja, de valahogy meg kell benneteket határozni, mert itt leszek, és végestelen, végig nem érő mondatot fogok mondani, és nem tudom ezt a részt lezárni, hogyha most nem teszek pontot a gondolatomra. Szóval egy nagyon érdekes vita Gerendai és Vermeer között, el ne menjetek, gyertek vissza, mindjárt folytatjuk. 18 óra, 5-6-7 perckor. Addig nézzétek a dugót. Sziasztok!
Próbáljunk meg nem leállni, gyerekek, nincs olyan sok
idő. Hadd gondolkozom, állítsd meg.
Egyáltalán nem sportolok mostanában.
Hangosabban?
Pedig eddig ez nem volt rám jellemző.
Megdöglött a lomba!
Nem is fel, ez tök jó, a kafé játsza.
A next song.
Értem.
Sanyikám.
Milyen világ ez?
Valami más. Rádió Café.
Te is ezt érzed, igen?
Van barátod.
Vétel.
Reklám a Rádió Cafén.
A szellem visszatért a halálból, hogy megmentse a várost. A várost, amit épp főellensége készül elpusztítani.
I'm still alive.
Scarlett Johansson, Eva Mendes, Samuel L. Jackson, Frank Miller a 300 és a Sin City megálmodója rendezésében. A Budapest film bemutatja Spirit, a sikító város. Az év leglátványosabb képregény adaptációja. Spirit, március 19-től a mozikban.
Zoltán, itt van anyukám.
Jó napot.
Miért jöttél el velem, anya? Mondod, vagy mondjam?
Mondjad.
Akkor mondom.
Mondom én.
Most akkor ki mondja?
Én. Te, én.
Anya, ne csináld. Azért jöttél el, mert nekem nem hiszed el, hogy mint régi Budapest Bank ügyfél ugyanolyan kedvező kamatokat kapsz, mint én, aki most nyitok számlát.
Pedig így van. Mi a kiemelt ajánlatokat a meglévő ügyfeleknek is ugyanolyan kedvező feltételekkel kínáljuk.
Hallod?
Keresse legújabb betét ajánlatunkat. Budapest Bank. Térjünk a lényegre.
Reklámot hallottatok.
Jó vételt kívánunk.
Tudod, hol tart most a tudomány? Vagy már a ceruza elemnél lemaradtál? Majd mikor repetálunk. Szikra, a Rádiókafé fantasztikus tudományos magazinja Tüske Ferenccel hétfőn délelőttönként 9:30-10 a Milliók reggelire műsorában. Aktuális hírek, érdekességek, találmányok és igazi tudósok a stúdióban. Szikra, a műsor támogatója a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. Hírek a Rádiókafén.
Demonstrációt hirdettek a szakszervezetek április 4-ére. Emelkedéshez áll, zárt a BUX. Marad a változékony idő, holnap sok napsütés ígérkezik. 6 óra 1 perc van, sziasztok! A hírszerkesztőt, Szabados Tímát halljátok. A hírek előtt néhány friss közlekedési információ. Befejezték a helyszínelést a Lágymányosi híd Budai híd főjében, de továbbra is nagy a torlódás ebben az irányban valamennyi útvonalon. Nagyon lassú a haladás a Kiskörúton, az Üllői úton és a Baross utcában is a Kálvin tér felé. Az Alagút, Lánchíd, Roosevelt tér útvonalon, az Erzsébet hídon Pest felé, a Hungária körúton a Kerepesi úti csomóponttól kezdve a Könyves Kálmán körút irányában. Torlódnak a járművek a Nagykörút vonalában, a Rákóczi úton mindkét irányban, a Lágymányosi híd Budai felhajtóján és a Szerémi úton, a Bocskai út, Petőfi híd útvonalon, a Pesti alsó rakparton a Parlament és a Közraktár utca közötti szakaszon mindkét irányban.
A Rádiókafé és a Fővinform közlekedési hírei után a nap hírei részletesen.
Kiegészítésre számíthatnak az uniós pályázatok nyertesei, ha az árfolyam változás veszteséget okoz nekik. A kompenzáció ötletét a Fidesz vetette fel, mivel az euró erősödése áthúzhatja az importra is építő vállalkozások számításait. Pelc Négál Ildikó a pártalánöke elmondta, megállapodást írtak alá a gazdasági tárcával a támogatási eljárás kidolgozásáról. Varjú László államtitkár szigorú feltételek mellett ígért segítséget, azt pedig egyelőre nem tudta megmondani, hány vállalkozás számíthat a tervezett segítségre, akár visszamenőleg is. Négy szakszervezeti tömörülés tervez közös tüntetést. Április 4-ére tiltakozásul a kormány nyáron hatályba léptetni tervezett adócsomag ellen. Az érdekegyeztető tanács ülésének szünetében a szakszervezeti vezetők azt mondták, amennyiben a kabinet továbbra sem veszi figyelembe érveiket, demonstrálni fognak. Szerintük a válság terheit nem vitethetik el csak a munkavállalókkal. Az érdekegyeztető tanácsban egyébként a munkáltatói oldal is elutasította a parlament előtt lévő adócsomagot. Ma is emelkedett a BUX, a budapesti értéktőzsde részvényindexe 10.719 ponton zárt, ez több mint 4,5%-os erősödés a tegnapi záróértékhez képest. A forint ismét ingadozott a bankközi devizapiacon, a reggeli 304 forintos euró árfolyam után 298 forint közelébe is került, de nem sokkal ezelőtt ismét gyengült a hazai fizetőeszköz, 301 forint 50 fillért kértek 1 euróért. Június végéig bezár a kiskunhalasi Lévi Strauss gyár, 549 dolgozó kerül utcára. A döntést azzal indokolják, hogy a válság miatt jelentősen csökkent a kereslet a ruházati termékek iránt. Tütő Katán, Márton Rolandon és Olá Lajoson kívül egy negyedik szocialista politikus, Harangozó Gábor is visszalépett az országos elnökségi tagjelöltségtől. Az európai parlamenti képviselő az ifjúsági kvóta alapján volt elnökségi tagjelölt. Az MSZP hétvégi tisztújító kongresszusán az országos elnökség kvótán kívüli négy szabad helyre több mint kétszeres a túljelentkezés, ezért a holnap esti zárt ülésen nagy csata várható. 12 000 dolgozót bocsát el idén a román államvasút. A szakszervezet tiltakozik a tervezett elbocsátások ellen, mivel sem végkielégítést, sem átképzési programot nem ígért a vasúttársaság. Ha nem jutnak megegyezésre a közlekedési minisztériummal, sztrájkba lépnek a román vasutasok. Az összesen 78 000 alkalmazottat foglalkoztató társaság eladósodott, és már csődbe ment volna az állam 70 millió eurós segítsége nélkül.
Időjárás.
Budapesten holnap sok napsütés ígérkezik, csak időnként növekszik meg a felhőzet. Csapadék nem valószínű. Hajnalban -1, kora délután 10 fok várható. A következő napokban változékony szeles időre van kilátás. Vasárnap és hétfőn csak néhol lehet zápor, húzápor, majd 2-től esős időre számíthatunk. A hétvégén még fagyosak lesznek az éjszakák, hétfőtől viszont enyhül az idő. Ezek voltak a híreink 6-kor, 6:30 uniós hírekkel várunk benneteket. Sziasztok!
Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
Vidámabban.
Starsky és Hot Jazz Club.
Nem jó. Ez egy szakműsor.
Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
Vidámabban.
Minden vasárnap megrendezésre kerül.
Magyarul.
Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdettel.
Nem jó.
Tegyünk alá zenét.
Starsky és Hot Jazz Club újra és vidámabban vasárnap este 10-től éjfélig.
Rádió Café.
Cegléden a 98,6 MHz-en.
Hogy pattomzik a fény. Ez a buborék felhő most megcsavarható, ahogy a szférába éppen belelől az akarat. Az egyetem húzzák a szaguk és formák, a felemás nyomukat, ahogy a ringat, ringat. És megszorítanám az újja parlag, és a végén belehalok, belehalok, ha nem vigyázol rá. Most kell a koptatás, mint alkatrésznek a zsír, vagy csíjúnak a sebész, és fűt az olvadás. Ha a széllel szembe fúj, az a józanul talán megálló egyszerű szabály.
Ez itt a Szinkrontól Mácsó a Café Rádióban, a Szeretem Magyarországot klubműsora, amelyben Vermeer András és Gerendai Károly beszélgetnek. Most már éppen a kapitalizmus miben létére tartunk, meg ott, hogy demokrácia, mit jelent a demokrácia, mit jelent az emberek részvétele a döntéshozatalban, hogyan kell reformokat megvalósítani egy olyan közegben, ahol a reformok azt jelentik, hogy az emberektől elvesznek pénzt, kevesebb szociális juttatásuk lesz, fizetniük kell azért az állami szolgáltatásért, amiért eddig nem kellett fizetni. Gerendai Károlynak az álláspontja az, hogy ilyenkor szükség van egy, én nevezem így, felülről lefelé irányuló reformra, ahol a 4 évente megválasztott kormány megpróbál azt szerint cselekedni, ahogy szerinte szakmailag kell. Vermeer András azt mondja, hogy válságot úgy kell kezelni, hogy az emberekben a bizalmat, a hitet és a lendületet fönn kell tartani. Van egy pont, ahol kialakult köztük egy vita, ez pedig arról szól, hogy az a kormány, Gyurcsány kormány, Medgyessy kormány, amely 2002-ben, 2006-ban hatalomra került, az vajon azt a programot valósította-e meg, amelyről beszélt a választási ígéreteiben. Vermeer András szerint, hogyha egészen más csinál a kormány, mint amit ígért az ígéreteiben a választások során, akkor ezt nem teheti meg. Gerendai Károly pedig, ha jól értem, azt mondja, hogy a 4 éves felhatalmazás arról szól, hogy amíg ez a felhatalmazás tart, már ingatja a fejét, de azért összefoglalom így a gondolatát, lefélmet kiegészíti. Szóval, hogyha a 4 éves felhatalmazása tart, akkor az adott helyzetet kell menedzselnie, és ebben a válságkezelő intézkedéseket akkor is meg kell tennie, hogyha egyébként a választóknak mindenféle legitimációs, meg igazság problémái vannak a kormánnyal, hiszen ezeket a választások során majd kifejezik. Károly?
Bocsánat, én szerintem összemostál két dolgot, amiben az egyik részében igazat adok neked, a másik részével abszolút vitatkozom. Tehát én csak annyit mondtam, nem beszéltem én 4 éves legitimáció és bármi ilyesmiről. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan egy kormánynak szüksége van egyfajta legitimációra, mert hogy ellenkező esetben nem tudja végrehajtani az akaratát. Hogyha ez elveszik, és nem tudja végrehajtani az akaratát, akkor le kell vonni a következtetéseket, és azt kell mondja, hogy nem tudom végrehajtani azt a felelős pozícióban azt a feladatot, amivel engem ide küldtek, hogy az országot irányítsam. Tehát én ezt nem beszélnék itt 4 évre is mindenféle, csak azt mondtam, hogy egyébként a mindenkori kormányoknak, meg a mindenkori kormányok szakértőinek és mindenkinek az a feladata, hogy az országot irányítsa. És ebből a szempontból, hogyha az ország érdeke azt kívánja, hogy akár szembe menjen az eredetileg tett ígéreteivel, akkor menjen szembe az eredetileg tett ígéreteivel. Mert azt gondolom, hogy az ő felelősségük az, hogy az ország hosszú távon merre megy tovább.
Ezzel elmosod a választások során tett ígéretek jelentőségét?
Én azt gondolom, hogy a választások során tett ígéretek, azok egy politikai színháznak a részei. Tehát azt gondolom, hogy az semmi másról nem szól, mint arról, hogy minél több szavazatot szeretnénk besöpörni a választó fülkékbe, és minél több emberrel tudjuk elhitetni, hogy mi leszünk neki a jobb, annál többen fognak.
Akkor mi adja a legitimációt?
Én azt gondolom, hogy a legitimációt az adja, hogy különben hogyan teljesít az ország, mint gazdaságilag, mint mindenféle egyéb szempontból, hogyan érzik magukat az emberek a bőrükben, mert hogy én nekem meggyőződésem, hogy az embereknek, hogyha nő a fizetése, javulnak a szociális körülményeik és itt, akkor hogyha különben nem úgy történik ez, hogy ezzel párhuzamosan minden ígéretét, vagy akár az alapígéreteit betartotta egy kormány, akkor nem fogják elzavarni, hogyha pedig az ellenkezője történik, tehát a rossz irányba mennek a dolgok, akkor pedig előbb-utóbb el fogják zavarni akkor is, hogyha különben próbálná betartani az ígéreteit. Lásd Medgyesi példa, vagy lásd. Tehát én azt gondolom, hogy itt ezt egy bizonyos szinten persze nem lehet külön választani, hiszen azért ezek az ígéretek általában a jólétről szólnak, és nyilván itt most ezzel került egy fura ellentmondásba. Azt gondolom, hogy a jelenlegi kormány részben önhibájából, persze részben nemzetközi problémák gyűrűztek be ide, de esélye sem volt arra, hogy bármilyen jóléti intézkedéseket tehessen, miközben azt ígérte a választások során, hogy majd itt lesznek jelentős jóléti intézkedések. Emiatt jogos volt, azt gondolom, hogy a fölháborodás az embereknek, de emiatt még én nem gondolom, hogy alaphelyzetbe el kellett volna őket zavarni. Akkor, amikor az derült ki, hogy ez annyira erős ma már ez az elégedetlenség, hogy az emberek nem hajlandóak partnerré válni, még a saját érdekükben születő felelős döntések mentén sem, akkor viszont azt kell mondani, hogy akkor valaki más próbálja meg lenyomni az emberek torkán, akinek még partnerek lehetnek az emberek. Én ezért gondolom azt egyébként mind a mellett, hogy nagyon aggódva nézem azt, hogy hát nem látok egyértelmű ígéretet vagy programot arra vonatkozóan, hogy most milyen megoldásokat várhatunk majd a jobboldali kormánytól, hiszen én majdnem biztos vagyok benne, hogy a következő időszakban lesz jobboldali kormányunk, de azt gondolom, hogy legalább lesz legitimációjuk. Aztán, hogy ezzel élnek-e, az egy másik kérdés, és hogyan tudnak majd élni.
Vermeer András?
Hát most olyan sok mindent mondtál, hogy erre nehéz válaszolni, de azért válaszoljuk már külön azt a helyzetet, amikor válság van, és amikor nincs válság. Amikor ez a kormány megválasztatott, akkor itt nem volt válság. Mégis a kormány az ellenkező irányba indult. Egyebet nem mondjak, megszavaztak egy hosszú távú adócsökkentési tervet, amint miután megválasztották őket, utána visszavonták. Hát azért ez homlok egyenest az ellenkezőt jelenti. Azt mondott, hogy nem volt módjuk semmilyen pozitív intézkedést hozni, hát hogy ne lett volna, mondjuk válság, az mostanság van, akkor nem volt válság.
De és bocsánat, de szerintem én ebben az esetben külön választanám a magyar válság kérdéskört, meg a nemzetközi gazdasági válságot, mert a nemzetközi gazdasági válság az érezhetően ugye nagyjából fél éve van. Ennek nyilván előjelei már voltak, csak nem érzékeltük megfelelően. Magyarországon azt gondolom, hogy gazdasági, strukturális és mindenféle szempontból válság, az meg most már szerintem 3-4 éve minimum van.
András?
Hát ez érdekes gondolat, de akkor talán sejtette a kormány megválasztása előtti pillanatokban is, hogy válság van, ha így volt. Tehát akkor ahhoz képest kellett volna elmondani, mit fog csinálni. Én teljesen elfogadhatatlanak tartom, hogy bemegyek a kórházba, elmagyarázzák nekem, hogy gyógyszeres kezelés lesz, majd éjszaka, amíg alszom, megoperálnak. Ezt képtelenségnek tartom, és nem tudom elfogadni, hogy erre joga van az orvosnak.
Akkor se az életed múlik rajta?
Nem múlik az életem rajta, ne beszéljünk mellé. Nem múlik az életem rajta, az orvos éppen másképp döntött. Ébresztett volna föl, és beszélte volna meg velem. Hát ha a válságot meg lehet velem beszélni, akkor ezt is meg lehet velem beszélni. Ez egyszerűen így nem megy. Most a másik dolog, hogy azt mondod, hogy attól függ, hogy elfogadjuk-e a kormány tevékenységet, az ország hogyan teljesít. Szeretném elmondani, az ország én vagyok. Személy szerint én, meg te, meg ő, meg ő. Úgyhogy az ország teljesítmény azok mi vagyunk, nem a kormány. A kormány legfeljebb terelget minket egy irányba, hogy a mi teljesítményünk az jól összeilljen, és ezért összességében nagyobb legyen, mint amit egyenként tudunk teljesíteni. Ez a kormány dolga. Ezt nevezem országvezetésnek, nem pedig azt, hogy az ország teljesítménye az igazolja, bármit is tesz a kormány. Még egyszer el kell mondanom, a cél nem szentesít semmiféle eszközt. Ez az elgondolás egyszerűen megbukott.
De András, én is azt mondtam, hogy emlékszel, hogy a kormány teljesítménye az egyébként azon mérhető, hogy az magánember szintjén hogyan jelentkezik ez a dolog az ő fizetésében, az ő nyugdíjában, a szociális juttatásaiban, és így tovább. Tehát én ugyanezt mondtam, hogy ebből a szempontból az ország mi vagyunk, és itt mérhető, és én erre mondtam azt, hogy ha különben azt tapasztaltuk volna, hogy homlokegyenest más csinálnak, mint amit ígértek, de a végén egyébként a mi életünk jobb irányba fordul, akkor valószínűleg nem lennének ma ezek a legitimációs problémák.
Ezzel se értek egyet természetesen, mert, mint mondom, nincs joga ehhez sem a kormánynak, sem az orvosnak, sem semmilyen más szakmának, vagyis senkinek.
András, bocsánat, ennél a ponton hadd kérdezzek valamit, két dolgot. Egyrészt, hogyha, ugye volt te már kormányfőnek a tanácsadója, mit csinálsz akkor, hogyha olyan intézkedéseket akarsz kormányra kerülve meghozni, amelyek a társadalomnak, vagy az egyes tagoknak a nekik addig járó szociális társadalmi juttatások csökkentéséről szólnak. Jelentős mennyiségű embernek csökkenteni fogod a társadalmi szociális juttatásait. Befagyasztod a bérüket. Nem emelsz nyugdíjat. Mert azt mondod, hogy azt a pénzt, amit erre költenénk, azt másra költöm az ország javítására. Ez az egyik kérdés, amire majd válaszol, hogy
ezt, hogy
ezt hogyan lehet közölni a választóiddal, mert van egy másik konkrétabb kérdés, amikor politikai versenyhelyzet van, és és egy választás előtt állunk, és az ellenfeled is kommunikál, az nem beszél ezekről a dolgokról, az mondjuk jó dolgokat mond. Te meg elmondod ezeket a negatív dolgokat, mert informálni akarod a választóidat. Azt akarod, hogy azért válasszanak.
De ez egészen nem értek egyet.
Mert?
Hát azért, mert nem arról szól a kormányzás, hogy kiállok. Egyrészt nem arról szól a kormányzás, hogy egyszer csak rádöbbenek, hogy le kell csökkentenem ezt, meg azt, meg amazt. Erre nem rádöbbenni kell, hanem ezt hosszú távon vizsgálni kell. Ez az egyik.
Nem választanak másik... meg, ha ezt jelented be?
Mit jelentek? Most mondom, hogy nem jelentek be semmit. Nem váratlanul bejelentem, hogy le kell csökkenteni a jövedelmeket, hanem gondolkozom előre, és nem egyszer csak azt mondom, úristen, látjátok, ti is látjátok? Én is látom, le kell csökkenteni. Ez nem megfelelő kommunikáció. A kommunikáció az hosszú időn át való együttműködést jelent, vagyis, hogy az emberek folyamatosan értik, hogy mi történik, nem pedig egyszer csak meg akarjuk velük értetni, hogy válság van, addig meg nem szólunk hozzájuk. Ez így nem működik. A másik dolog, hogy nem azt kell megértetni az emberekkel, hogy most lecsökken a jövedelmük. A beteggel nem azt kell megértetni, hogy most meg fogjuk operálni, hanem arról kell vele beszélni, hogy ez egy lépés afelé, hogy meggyógyuljon, vagy legalábbis egy ideig életben maradjon, vagy emberhez méltó életet éljen, amíg él. Ezekről kell beszélni, nem arról kell beszélni, hogy most pedig fogunk egy szikét, és jól beléd vágjuk. Nem ez a beszélgetés iránya.
A választási kampányban ennél konkrétabb ígéretek, ötletek, gondolatok hangzanak el. És szeretném, hogyha erre a szintre is reagálnák. Ma Orbán Viktor arról beszél, hogy adót csökkentene.
Én nem szeretnék arról beszélni, hogy mit beszél ma Orbán Viktor. Erről beszéljen ő.
Jó, de szeretném, hogyha egy adott szinten, mert azért a választókat, akik most éppen hallgatóink ebben, igen, a minőségükben, ez érdekli, hogy egy választási kampány során elmondja egy kormányfőjelölt, hogy ő mit csinálna, vagy de milyen irányba vinni a dolgokat.
De egyáltalán nem így van. Tehát nem ezt mondja el. Normális kormányfőjelölt nem azt mondja el, hogy mit csinálna. Normális kormányfőjelölt azt mondja el, már legalábbis szerintem, hogy én mit csinálhatok. Engem ugyanis nem érdekel, hogy ő mit csinálna. Se jót csinálna, se rosszat csinálna. Különösebben nem érdekel, nem is tudom megítélni. Most én, mint egy ember beszélek itt, akinek van egy polgári foglalkozása, azzal van elfoglalva, nem azzal, hogy mit kell a politikának csinálni. Az az érzésünk van, hogy mindenki ért a politikához, de ez nincs így. Ez egy szűk réteg, aki ezt állítja magáról, és állandóan mondja, hogy mit kéne csinálni. Az emberek nem ezzel foglalkoznak. Nincs olyan foglalkozás, amihez mindenki értene, a politika sem ilyen. Tehát következésképp nem az érdekel engem, hogy mit akar csinálni a miniszterelnök. Az érdekel, hogy az én életemmel mi lesz. Ez érdekel marhára. Ezen kívül érdekel még, hogy mi lesz a családommal. És még azzal a két emberrel, aki érdekel a világon. Körülbelül eddig terjedek, és eddig terjed minden ember. És ez érdekel minket. Nem az, hogy mi lesz az országházban.
Akkor miért fontos az, hogy a kormányfő mást ígérte a választási kampányban, és más teljesítette a programjában?
Azért fontos.
Mert a kettő nem úgy, ez nem alkot közös halmaz.
Dehogy nem alkot.
Nem alkot.
Hát, ha megengeded, akkor elmondom. Az én életem másképp alakul, ha ő az ellenkező irányba fordítja a hajót. Erről van szó. Én megértettem, hogy az én életem ilyen és ilyen lesz, az én családom élete ilyen és ilyen lesz, ha ő arra és arra viszi, amerre mondta. Ez azt az ellenkező irányba indítja, vagyis nem olyan lesz az én életem. Nem olyan lesz a családom élete és a barátaim élete, tehát át vagyok verve. Szavaztam egy emberre azért, mert vártam tőle egy életet, és nem azt az életet kapom. Ez a probléma. Természetesen, nehogy félreértsetek, van egy másik helyzet, amikor eljutunk egy válságba, akkor természetesen a viharba kerül a hajó, akkor cselekednie kell a kapitánynak, és akkor kétségtelenül nem az a lényeg, hogy merre áll a hajó orra abban a pillanatban, hanem hogy túléljük. De itt nem erről van szó. Nem arról van szó, hogy egy viharos tengeren nem tudták tartani az irányt, ez csak később kezdődött ez a probléma. Eleve más irányba indultak. Ez nem engedhető meg. Akkor nincs értelme a demokráciának. Ha én megválasztok valakit, és az azt csinál, amit akar, az nem demokráciának hívják, hanem demokratikus úton létrehozott diktatúrának hívják. Erre már több példa volt a világtörténelemben, hogy megválasztottak valakit demokratikusan, aztán kiderült róla, hogy nem demokratikusan
mindaddig, fog kormányozni. Mindaddig, amíg a politikai kereteket nem módosítja, és a demokrácia rendszabályait fönntartja, addig az nem diktatúra.
Nem is csinál azt, amit akar, tehát az jól mutatja, hogy működik a demokrácia, hogy nem tud azt csinálni, amit akar, mert hogy nem engedik neki, hogy azokat a lépéseket is végrehajtsa, amik az ígéreteivel szemben vannak.
Így van. Tehát... így van, késztetése van rá, de nem engedik, így van.
Én azért abban, amit mondasz, én továbbra is azt érzem, hogy kikerüled azt a kérdést, hogy a... Vermeer Andrásnak mondom ezt most, hogy a politikai választás során a politikai szereplők így meg úgy beszélnek, és reagálnak egymásra, és egymáshoz alakítják azokat a kereteket, amiben ez lezajlik. Ígéretek.
A rossz politikusok. Tehát akik nem tudnak jól kommunikálni, azok ezt teszik valóban.
Fú, úgy nehéz beszélni, hogy az Orbánról nem akarsz konkrétan beszélni, és nem akarsz Gyurcsányról konkrétan beszélni, mert hát azért a kérdések innentől kezdve nagyon konkrétak. De hát, hogyha a politikai ellenfeled, és ez tök mindegy, hogy éppen Orbán Viktor volt, 13. havi nyugdíjról beszél. A te logikát szerint ez is hülyeség, hiszen nem ilyenekről kell beszélni egy jó politikusnak, de ez mindegy, de ilyenek történnek konkrétan, és a közvéleménykutatás azt mutatja, hogy a te lehetséges választóid ezért elkezdik imádni a riválisodat, akkor te magad is belemész ebbe a dologba, egy, most Werner András rázza a fejét, hogy nem kell ebbe belemenni, csak mondom, hogy belemész, végigcsináld ezt a játékot ebben a keretben, aztán utána ott vagy a kormányon, és rájössz, hogy ezeket a dolgokat nem tudod megcsinálni, sőt, már akkor is tudod, amikor beígéred a 14. meg a 19. havi nyugdíjat, hogy ezt nem tudod megcsinálni, de ahhoz, hogy az értékeidet megvalósítsad, az meg kell nyerned a választást.
Megkérdeztetem most például, hogy a most lezajlott amerikai elnökválasztási kampányban ez így történt, hogy te most
nem, tudom? Ott azt mondták, hogy change, meg nem change.
Hát akkor ezek szerint lehetséges másképp kommunikálni, nem? Akkor ez esetleg van más út azon kívül, mint a 13. havi nyugdíjról
beszélgessünk. Jó, de amikor az ellenfeled azt mondja, hogy 13. havi nyugdíj, akkor te azt állítod, hogy van ebből a helyzetből menekülés.
Miért lenne menekülés? Már nem kell menekülni, bele se kell kerülni ebbe a helyzetbe.
Gerendai Károly.
Az András egy kicsit kikerüli, és én értem, hogy miért, és jogosan kerüli ki szerintem ezeket az aktuál politikai vagy személyekre vonatkoztatott.
Én értem azt is, hogy egy alternatív gondolkodásmódot akar mondani.
Nem, de én azt gondolom, hogy szerintem abban igaza van, és én azt gondolom, hogy ott veled vitatkozom, Péter, hogy szerintem, amikor valaki 13. havi nyugdíjról beszél, akkor ugyanúgy arról beszél, hogy neked, mint állampolgár mit ígér, és nem pedig az, hogy úgy általánosságban. Tehát pont az, amit az András mondott, az történt, hogy az embereknek mondtak mindenfélét, hogy te személyedben ezt várhatod tőlünk tulajdonképpen. Még egy havi nyugdíjat, meg még egyéb, meg még alacsonyabb adót, meg még kevesebb járulékot, meg még mindenfélét. Aztán ugye ennek a licitnek, ami hogy most mennyire felelős vagy felelőtlen licit volt, ennek lett a végeredménye az, hogy aztán megint valaki megkapta a kormánykereket.
De, srácok, és én azt gondolom, hogy ilyen beszélgető műsorunknak például azért is van értelme, hogy kialakítsunk olyan közös konszenzusokat, ami alapján a hallgatók és meg mi is, hogy meg tudjuk ítélni a politikusok teljesítményét.
Igen, csak
most mossuk el ezt a dolgot.
Nem,
empatikusan
pont ezt akartam elmondani, csak hogy én azt gondolom, hogy az a fura helyzet van, hogy ugye szerintem ezt akkor, amikor ezeket az ígérgetéseket tették, akkor is pontosan tudták, hogy ezek felelőtlen ígéretek, csak azt gondolták, hogy ma a magyar politikai színházban ez a aktuálisan adható válasz azokra a dolgokra, ami a kerettörténet. És én azt gondolom, hogy nem lehet összehasonlítani a magyar politikai színházat az amerikai politikai színháznak a legutolsó felvonásával, ahol valóban egy teljesen másfajta kampány zajlott.
De most megint válság van, megint jön egy szavazás. Mi alapján ítéljük azt meg, hogy a politikusok korrektek?
Én pont ezt akartam mondani, hogy most szerintem az a különbség a jelen helyzetben, hogy most az egyik fél már szint vallott, és ebben nagyjából belebukott. A másik félről meg még nem tudunk semmit, ő most még mindig fönntartja azt a látszatot, hogy itt valamilyen megoldást ő fog tudni hozni erre a problémára, ami a változás, nagyon átsengenek, ugye máshol már bevált dolgok, és ez egy számomra egy rettenetesen nagy kérdés, hogy utána, amikor ott van a konkrét lehetőség, akkor mit fog tudni. Annyi előnnyel indul, hogy lesz kire mutogatni, hogyha mégse tartja be a szavát, mondhatja majd azt, hogy hát tulajdonképpen én nem gondoltam, hogy ekkora a baj, és hogy hát ezek annyira elszúrtak mindent, hogy most mégis máshogy kell viselkedni, de azért ez se fog nagyon sokáig.
Vermel András, aztán folytatjuk, csak egy mondatra kíváncsi vagyok, hogy...
De miről?
Arról, hogy amikor jön egy újabb választás, és most ebbe megyünk bele ebbe a kampányidőszakba, akkor mi alapján ítéljük meg a politikailag korrektet? Szóval amiről mi azt gondoljuk választók, hogy ez politikailag korrekt volt? Ismerve a politika szabályait.
Én a mondjuk 200 000 ember kivételével, aki komolyan érdekel a politika, én nem tudok mondani olyan embert, aki a politikailag korrekt kifejezést egyáltalán ismeri. Azt meg még kevésbé, aki ilyen döntéseket akar hozni, hogy ki a politikailag korrekt. Szerintem nem így ítéljük meg. Ha szabad áttenni egy egyszerűbb helyzetbe a dolgot, az ember választ egy feleséget, és aztán kiderül, hogy valamiért nem jön be, és azt már tudja, hogy az miért nem jött be, és akkor beleszeret egy másik nőbe, és azt nem tudja, hogy az miért fog bejönni. És mégis azt választja. És ez semmiben nem különbözik attól, ahogyan politikai döntést hozunk, ugyanis mi nem politikai döntést hozunk valójában, hanem a saját életünkről hozunk döntést, és a sok saját életünkről hozott döntés áll össze politikai döntéssé, de nincs olyan ember Magyarországon, bocsánat, a 100-200 000 kivételével, aki komolyan gondolja, hogy ő megítéli, hogy mit fog csinálni a kormány.
Uh-huh. Innen folytatjuk a szinkron tolmácsot, halljátok a Café Rádióban Gerendai Károllyal, Vermeer Andrással.
Rádió Café. Van barátod.
Vétel, vétel.
Reklám a Rádió Cafén.
Világsztárok a Millenárison. Viktor Béli, a fúziós jazz egyik legnagyobb alakja, a Weather Report, a Step Ahead és a Zavinul Szindikát basszusgitárosa a Teátrumban. Viktor Béli Group, március 25-én szerdán 20 órakor a Millenárison.
Kovács, jöjjön csak ide.
Parancsfőnök,
mondja, hogy ma nem szúnyókált ebéd után?
Hogy tehetném, kávé helyett Red Bullt kapunk.
És érzi már a hatását?
Hát igen, a Red Bull a testet és a szellemet is élénkíti.
A magáét is?
De még hogy, mostanában már délre végzek az aktákkal.
Remek, gondolom tudja, hogy költözködöm, nos maga fogja a bútoraimat anyagmozgatni.
Tudja mit, igyon meg egy Red Bullt és cipelje csak a bútorait maga.
Mi ütött magába Kovács?
Hát még nem hallotta, a Red Bull szárnyakat ad.
Anyu, hányadika van ma?
Március 32-e, kislányom.
32-e? De hát anyu!
Igen, holnap pedig 33-a lesz.
A BKV negyedéves Budapest bérletének megvásárlásával most minden 3 hónap 100 napig tart. Vásárolj 100 napig érvényes Budapest bérletet, és utaz egyszerűbben a város közigazgatási határain belül. További információ a www.bkv.hu honlapon.
Reklámot hallottatok.
Jó vételt kívánunk.
Igazából nem esik már jól, de nem bírom abba hagyni.
Ha zabálod a popkultúrát, de nem akarod elcsapni a hasad, hallgasd a Vantu magazint. Ki tudja, hogy mi a jó és mi a rossz? A dietetikusok. Ligeti Nagy Tamás, Nagy Dániel, Pritz Péter és Wagner Gábor. Mert az vagy, amit megeszel. Vantu, a popkultúra magazin rádiós kiadása minden vasárnap este 8-tól 10-ig a Rádió Cafén.
Bocsi, kértek rám még egy kis vajat?
Feles hírek. Az Unió világa.
12:01, sziasztok, Szabados Témál vagyok. Megkétszerezik az uniós válságalapot az eurózónán kívüli tagországok támogatására. A brüsszeli csúcson abban állapodtak meg, hogy 50 milliárd euróra emelik a keretet. Az EU országok vezetői abban is megegyeztek, hogy 75 milliárd euróval hajlandóak hozzájárulni a nemzetközi valuta alap támogatási keretének bővítéséhez. A tervek szerint az IMF keretet is meg akarják duplázni 250-ről 500 milliárd dollárra. Erről a fejlett és feltörekvő 20 vezető ország londoni tanácskozásán lesz szó április elején. Az uniós csúcson jóvá hagyták az energiafejlesztést szolgáló beruházás támogatási listát is, amelyen nevesítve rajta van a Nabucco program. A beruházásokat összesen 5 milliárd euróval támogatja az Unió. A pénz előteremtéséhez a tagállamoknak külön-külön kell befizetniük bizonyos összeget. Ez Magyarország esetében 3 évre elosztva mintegy 12-13,5 milliárd forintot jelent. Az Európai Bíróság elé viszi Brüsszel a külföldi illetőségű cégeknek fizetett osztalékra kivetett német különadó ügyét. Az Európai Bizottság szerint ugyanis ez összeegyeztethetetlen a közösség, illetve az Európai Gazdasági Térség alapszerződésébe foglalt tőkeáramlási és vállalkozási szabadságot garantáló pontokkal. Végleg betiltják a hagyományos izzókat. Az Európai Bizottság a héten jelentette be, hogy 2012-ig fokozatosan ki kell vonni a hagyományos égőket a forgalomból. Hegyi Gyula, európai parlamenti képviselő pozitívnak tartja a döntést, de kérdést és javaslatot nyújtott be az Európai Bizottságnak. Ebben azt szorgalmazza, hogy az Unió támogassa a szegényebb lakosság számára az energiatakarékos izzók egyszeri beszerzését és európai izzógyárak technikai átállását. Ez szerinte azért is méltányos lenne, mert éppen az uniós átlagnál szegényebb Magyarországon és Lengyelországon van jelentős izzógyártás. Uniós híreket hallottatok itt a Rádió Cafén, a nap friss híreivel legközelebb 7-kor várunk benneteket. Sziasztok!
Szombat éjjel a mi ritmusunkra lüktet a város. Fakultatív zenei továbbképzés a rádió keresztül, szombatról vasárnapra virradóan hajnali 1-től reggel 6-ig. Ezen belül 3-tól 4-ig Urbán, Hip-Hop, Break, Turntablism. JP és Enzol megmutatja. Azoknak, akik még nem felejtették el, hogy nem a sebesség, hanem az erő a lényeg. That's right. Music. Utána 4-től 5-ig Design Music. Design. Rory Breaker és csapata válogat finom tech house és minimál szerzeményekből. Gerilla Crew módra. Végül hajnali 5-től 6-ig Szine Trip Ambient. Kassi ablakot nyit. Tér és idő nélküli utazása az ambient zene világában. Zenei továbbképzés szombatról vasárnapra virradóan a Rádió Cafén. Aztán szunya!
Azért van, mert elhiszik, van, aki feltámad, hogyha kivárja, s van, aki egyszerűen születik a világra. Van, aki imádja, és elveszi, van, aki örökli, és elveri, van, aki gyűjtöget, van, aki megnyeri, van, aki hamisít, és van, aki csak felveszi. Mindenki másképp csinálja,
a jobb.
Mindenki másképp csinálja,
fajja badabat, bombom.
Mindenki másképp csinálja,
mindenki.
Mindenki másképp csinálja. Van, aki hátulról tör előre, van, aki vár, míg elfogynak előre. Van, aki tüntet, és van, aki kitüntet. Van, aki feltűnik, s a talacokra felültet. Van, aki virággal, és gyengéden. Van, aki rohamban, és keményen. Van, aki csellel, s van, aki csalással. Van, aki esküvel, és aggat, aki lakással. Mindenki másképp csinálja,
a jobb-a-jobb-a-jobb.
Mindenki másképp csinálja,
fajabababababababab.
Mindenki másképp csinálja,
mindenki.
Mindenki másképp csinálja.
Jump reggae, we a go swing reggae, we a go do it in the best style. Some of them like it cold, some of them like it hot. But my favorite music are the robot up. We a go burba 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 mash it up. We a go jump it all night long.
Each of them a do it differently, in
a
the right style. Each of them do it differently, in
a
the right style. Each of them do it differently, in
a
the right style. Each of them do it differently.
Rádió Café. Van barátod.
Szinkron tolmács Gerendai Károllyal és Vermer Andrással arról beszél... Ja igen, igen, én is itt vagyok, igen. Csak már annyira akarom mondani a témát, hogy az a kérdés, ezt Vermeerhez intézem ezt a kérdést, elmondtam már a politika felfogásod, meg választás, meg egyebeket. Hogyan kell azt csinálni egy kormánynak, mert ugye ez egy fontos probléma, hogy amikor ilyen negatív dolgokat csinál, mint ami a társadalomnak negatív, akkor a társadalom ne sztrájkoljon, ne utálja meg, ne álljon ellent, ne szavazzon a vízidíj ellen, meg ilyenek ellen.
Ezt úgy kell csinálni, hogy nem kell ilyen negatív dolgokat csinálni. Most ezt úgy lehet megoldani, hogy nem kell kiragadni a folyamatból azt, hogy most 2 évig éhezni fogtok.
Aha.
Most pillanatnyilag éppen ez zajlik. Ki van ragadva a folyamatból ez a dolog, és el van, minden nap elmondják, hogy sajnos mára kiderült, hogy rosszabb a helyzet, mint tegnap volt, és tovább fog tartani.
Na de ha közben én hozok ilyen döntéseket, akkor te azt mondod, hogy erről nem kell beszélni?
Dehogy nem kell, csak nem így kell róla beszélni.
Ha nem?
Hát ezt az előbb már elmondtam. Nem akkor kell rádöbbenni, hogy ilyen döntéseket fogok hozni, amikor éppen meghozom, hanem egy folyamatában kell szemlélni a dolgokat, és folyamatában kell beszélgetni. Hadd tegyem már át megint a személyes kapcsolatokra. Szóval az nem úgy szokott lenni, hogy az ember egy nap hazamegy, és azt mondja, nekünk te tovább együtt nem megy. Ennek előzményei vannak. És ha ez időben végig lenne gondolva, akkor talán nem jutnánk el ide, hanem átsegítenénk egymást ezeken a problémákon, és látnánk egy közös jövőt. A közös jövő az, amiért sok mindenre hajlandó az ember. Arra nem nagyon, az nem nagyon dob föl, hogy azt mondják, hogy tekintettel arra, hogy most újra mértük, nem egy évig fogtok éhezni, nem 2 évig fogtok éhezni, és még hosszabb is lehet. Ettől nem, nincs kedvem éhezni.
Károly, mert ugye te, Gerendai Károly arról beszélt, hogy bizonyos változások meghozatalához szükség van az emberekkel megértetni azt, hogy most rosszabb lesz nekik, vagy nem kapják meg ugyanazt, amit eddig járt nekik, amit eddig megkaptak.
De Péter, én bocsánat, én pont arról beszéltem, és ebben szerintem maximálisan egyetértettünk az Andrással, hogy arról kéne beszélni az embereknek, hogy hova vezet ez a dolog. Mi a jövőkép? Mitől lesz ez jobb nekik, hogyha most hirtelen rosszabb lesz? Mert hogy én azt gondolom, hogy ez az egyetlen esély arra, hogy valóban valamilyen legalább elfogadható és valamennyire megérthető, hiszen azért azt is látni kell, hogy általánosságban a társadalomnak nem lehet elmagyarázni a gazdaságpolitika, vagy minden egyéb részletkérdését a döntési mechanizmusoknak. De az fontos, hogy lássanak az emberek valamilyen víziót maguk előtt arról, hogy van egy szebb jövő. És ezért a szebb jövőért, ezért akár hajlandóak lehetnek az emberek pillanatnyilag áldozatokat is felvállalni, hogyha annak az az ára, hogy felé a szebb jövő felé vezessen az út. És én azt gondolom, hogy most ez az alapvető hiba, hogy arról nincs szó, hogy hova vezethet ez az út, arról van szó, hogy ez az út ez milyen göröngyös, és hogy egyre nagyobb lyukak vannak rajta. De az, hogy egyébként azért ez vezet valahova, és hogyha nem ezen a göröngyös úton megyünk, akkor, hanem most próbáljuk enyhíteni a göröngyöket, akkor az viszont máshova vezet, és az a végén egy sokkal negatívabb jövőképet jelent. Ez nincs elmagyarázva az embereknek.
De ugye itt van 2 sikeres modell, amiből az egyik az azért sikeres, amit gyakrabban megválasztják, ezek ugye a szocialisták. Egyelőre a meccs ugye így áll, meg van egy másik modell, amit egyelőre kevesebbszer választottak meg, de akár ugye ez 2010-ben megváltozhat. Akkor viszont ez nem azt bizonyítja, hogy működik ez a dolog, tehát hogy a magyar választóknak ez kell, és ez az egész magyar politikai osztály, választási kampányok, magyar választók így klappolnak. Kíváncsi vagyok, hogy Vermeer András például tudja értelmezni azt a kérdést, hogy ebben a rendszerben keletkeznek olyan felesleges feszültségek, keletkeznek olyan veszteségek, amelyek elkerülhetők lennének, és máshol tartanánk ma, ha ez az egész másképp lenne összerakva. Mert abból, amit mondtok, abból az is következik, hogy jól van ez így. A választók megválasztják őket, hol egyiket, hol másikat, mindenki úgy elműködik, aztán az ország is elműködik valahogy, tehát körülbelül ezt lehet kihozni ebből az egészből, ami van, vagy ahogy ez működik. Mert a választók választanak, és döntenek, és András logikája szerint valószínűleg teljesen a saját horizontjuk szerint, tehát jól döntenek. András?
Igen, hát ha bemész az ABC áruházba, akkor ott van 8 féle vaj. A 9. félét nem választasz, csak a 8-ból választasz. Ugye? De ha te sós dán vajat szeretnél, de az nincsen, akkor azok közül választasz, ami van, mert vajat egyébként eszel. Tehát egyáltalán nem következik az, hogy azért, mert a fennálló lehetőségek közül választ a választó, ezért mindjárt ez jár neki.
Honnan jön az innováció egy ilyen rendszerben? Amiben a fennálló közül választanak a választók, és az működik, mert megválasztanak.
Nem a rendszerben jön az innováció, hanem egy másik rendszer jön létre. És ezért szeretnék átmenni a gazdaságba és elmondani, hogy kialakul egy piac rész, mondjuk tegyük föl az üdítőitalok piaca, és akkor azon belül van egy piac, kialakul idővel egy piacvezető, azok, akik képesek támadni a piacvezetőt, egy vagy kettő, aki nagyon erős, vannak kicsik vagy közepesek, akik megállnak a lábokon, és vannak gerilla szintűek, akik alig élnek. Körülbelül ez a négy csoport határozható meg. Most van-e esély arra, hogy egy gerilla szintű cég piacvezetővé váljon? Van esély. Csak éppen nem ezen a piacon, hanem el kell indulni, és egy másik termék kategóriát kell létrehozni. Mondjuk, ha ez a kóla piaca volt, akkor létre kell hozni a nem kóla piacát, és ott piacvezetővé lehet válni. És amikor ott piacvezetővé válik, annak az az oka, mert átment erre a másik piacra, mások követték, mert úgy tűnik, hogy jó, így megy ő föl piacvezetőnek, ha megéli, és a végén ez a piac, amit létrehozott, az lehet erősebb, nem ő, a piac, mint az előző piac, és akár meg is ölheti. Így győz az innováció.
Magyarországon te látsz erre lehetőséget? Tehát a politikában épül ki ez az alternatív piac?
1997-98-ban ez történt. Volt egy piac, amelynek a piacvezetője a Magyar Szocialista Párt volt. A Fidesz semmilyen módon nem támadta meg az MSZP-t, hanem létrehozta polgári politika piacát, ott piacvezető lett, és ezzel megnyerte a választásokat. Ez történt. Pontosan ez.
Miért nem tudja a Fidesz ezt most? Most a Fidesz vezet ugye a közvéleménykutatások szerint. Akkor nincs is. Nem is kell abban gondolkodni, hogy hozzon létre egy másik piacot. Hiszen ebből következhet az, hogy létrehozott egy másik piacot, ott ő a piacvezető. Vagy következhet az is, hogy lehet, hogy nem hozta létre, de most éppen a Pepsi-Cola lenyomta a Coca-Colát, tehát tök jó a dolog.
Teljes zűrzavar. Tehát az a helyzet, hogy ha létrehozott egy másik piacot, ez igaz, de ebből még nem következik, hogy ez a piac erősebb, mint a másik. A piacnak, ha le akarja győzni a másik piacot, akkor oda kellő mennyiségű innovációt, támogatást, vevőt, mi egymást össze kell gyűjtenie, hogy olyan erős legyen a piac, vagy a másik piacnál erősebb legyen. Ez szerintem ma nem történt meg.
Vezetik orhosszal a közvéleménykutatási listákat.
Igen. És?
Hát most minden valószínűség szerint megnyerik a következő választást.
A melyik választás? Az 2010, EP választás?
A 2010-est.
Én nem fogadnék erre. Tehát azt gondolom, hogy ez nem ilyen egyszerű. Azért, mert most így állnak, majd meglátjuk, hogy hogy állnak, amikor
te nem vagy biztos, hogy Fidesz győzelmében 2010-ben?
Nem.
Nem?
Milyen érdekes? Majd akkor kell biztosnak lenni, nem most.
Értem. Gerendai Károly?
Bocsánat, de szerintem itt egy picit megint összekevertük a példát. Tehát én azt gondolom, hogy a piacokról, meg a stratégiánkról, amit mondott az András, abban szerintem nagyjából igaza van. Nyilván ez egy speciális helyzet, amikor a politika piacán nem nagyon lehet nagyon új piacot építeni, tehát én annyiban vitatkozom vele, hogy ott a 98-as választásokkor nem az történt, hogy egy új piacot hoztak létre, mert ugyanazon a piacon mérettek meg, csak annyi különbség volt, hogy ők egy új
Terméket
tudtak bevezetni erre a piacra, és azt gondolom, hogy azóta ezt egyébként sikerrel művelték továbbra is, annak ellenére, hogy akkor ott volt egy megbicsaklás is. De most azért van szerintem, hogy a Fidesz ennyire tud vezetni, mert hogy egyébként ők azt megint jól fölismerték. Nem tudom, hogy saját jogukon, vagy segítettek ebben nekik külső tanácsadók, hogy igenis az embereknek igénye van egy ilyen nagy tömeg pártra, vagy hogy mondjam, aki el tudja fogadtatni és el tudja hitetni velük azt, hogy, hogy úgy általánosságban a nemzet érdekei az első rendű érdekek ennek a politikai tömörülésnek, és én azt gondolom, hogy, hogy erre ma van vevő kereslet a piacon. Pedig nem ők vannak pozícióban, ők ugye most az ellenzék, de egy elképesztően nagy arányú fölénnyel bírnak a jelenlegi közvéleménykutatások szerint. Nem tudom, hogy valaha volt-e, ebben nem vagyok annyira otthon, ekkora különbség. A eleve ugye eddig nem igazán két tényezős volt csak a játékterep, most már az elég egyértelműen, és ezen belül pedig hát iszonyúan eltolódott az oldalukra. Ehhez nyilván az is kellett, hogy a másik oldal meg tudatosan rossz gazdaságpolitikát, most itt, hogyha termékekről beszélünk, akkor mintha azt mondanám, hogy mondjuk a kóla piacon az egyik az fogná magát, és elkezdeni bizonygatni a saját kólájáról, hogy még mérgező is, tehát körülbelül azon a szinten sikerült az egyiknek mindent megtenni azért, hogy lerombolja a saját piaci helyzetét, a másiknak meg közben nem ebben vitatkozni vele, és azt mondani, hogy hát szerintünk meg a miénk az egészséges, hanem azt mondani, hogy a miénk az meg mellette még mondjuk nagyon sok egyéb hasznot hoz a társadalomnak, vagy nem tudom, szóval valami jól elbeszéltek ebbe egymásnak, és szerintem ezt nagyon ügyesen csinálják. Itt nekem tényleg az a nagy kérdés csak, hogy de a végén össze kéne érjen ez a két piac, mert aztán utána abban a bizonyos fülkébe, amikor bemegyek, akkor ott nekem választanom kell majd a kettő között, és azért nem ártana, hogyha lehetne hasonló szempontok szerint, ugyanis a kóláknál, meg a vajaknál, meg a mindenfélénél azért nagyjából ismerem a szempontokat. Tehát tudom, hogy az egyik egy kicsit sósabb a vaj, vagy nem, az egyik az egy könnyebben kelhető, vagy nem. Tehát, hogy el tudom dönteni, hogy mi az, amire szükségem van, és amentén nyilván az ártól kezdve a csomagolásig nagyon sok minden tényező befolyásol ebben, de a végén dönteni fogok tudni. Csak itt most az a hülye helyzet van, hogy a körtét az almával kell jelen pillanatban úgy összehasonlítani, hogy az egyikről már látjuk azt, hogy tulajdonképpen mi az ő problematikája, és ugyanezt a problematikát pont nem látjuk a másiknál, tehát hogy ott azzal kapcsolatban mi az ő álláspontja, és ugyanígy fordítva megvan, hogy a bizonyos dolgokat ott sokkal erősebben látunk, és az egyiknél nem látjuk, és én ettől vagyok zavarba, hogy most nem látom, hogy ebből fakadóan hogyan lehet tényleg majd normális döntést hozni, mert végén fognak döntést hozni az emberek, csak nem feltétlenül megfelelő szempontok szerint.
András? Az emberek feltétlenül nem megfelelő szempontok szerint hoznak döntést. Ezt ma már többször elmondtam, érzelmi döntéseket hoznak az emberek.
Most itt az érzelmi is egy megfelelő szempont.
Ahhoz nem kell ismerni a másik álláspontját.
Hát de a terméket nem ártanak. De
András,
a terméket sem kell ismerni, de bocsánat, igen, muszáj válaszolnom arra, amiket a Károly mondott. Tehát az a helyzet, én akceptálom, tehát tudomásul veszem, hogy te úgy gondolod, hogy ez nem két különböző piac létrehozása, hanem két különböző terméké. És ezzel nem is akarok vitatkozni, mert számomra a legjobb, ha minél kevesebben hiszik el, amit mondok. Ugyanis akkor nekem egy olyan fegyver van a kezemben, a gazdaságban, ami másnak nincs. Mert nem hisz benne. És arra annyit azért szeretnék mondani erről, hogy nem ugyanazok az emberek választották meg a Fideszt 1998-ban, mint akik korábban az MSZP-t. Ez arra látszik utalni, hogy nem ugyanaz a piac. Igen.
Azt akartam tőled kérdezni, hogy ugye nagyon sokat beszéltünk a politikai piacról, a politikai választásról, hogy számodra az, ami Gerendai Károlynál azért fölmerült, hogy az ország lemaradása, előrehaladása, versenyképessége, egyebek, ami azért így mérhető, vagy az emberek jó érzése, ami hát egy másik dolog. Ez számodra hogyan mérhető, vagy hol jelent? Tehát gondolkodsz-e azon, amikor a politikai választásról, meg a politikai döntések megszületéséről gondolkodsz, hogy értelmezhető számodra az a kérdés, hogy egyébként Magyarország hol tart a világban? Mert abból, amit mondasz, abból azért az következik, és ezt nem kritikusan mondom, hogy hát ahogy döntenek az emberek, úgy döntenek, tehát ez az ahogy lesz, úgy lesz, amiben persze te azt mondod, hogy az emberek döntése befolyásolható, és van olyan politikai technológia, amivel ez szerinted pozitív irányban módosítható, de ez egy ilyen nagyon antropológikus, együtt élsz a törzsel, és akkor úgy mindent megértesz, amit csinálnak. De vannak normatív pillanataid, ha ki tudnám belőled szedni azt, hogy szerinted ma Magyarországnak hol kéne tartania, ehhez képest mit vesztettünk el az elmúlt néhány évben? Van neked ez a szempontod, akkor, amikor így gondolkodsz a dolgokról?
Van.
És elmondod, hogy ez ebben...
Nem, nem mondom el, mert nem vagyok hajlandó arról beszélni, hogy Magyarország pocsék állapotban van.
Köszönöm szépen a választ. Azt szeretem Magyarország műsorát, hallottátok itt a Café Rádióban Vermer Andrással és Gerendai Károllyal. Gerendai Károly még szólni akar, de akkor is mondok egy SMS. Sziasztok, most kapcsolódtam be, ez tényleg magyarról magyarra fordítás, gratulálok a műsorvezetőnek és a riportalanyoknak is.
Köszönjük szépen.
Aztán, hát azért van, aki azt mondta, hogy Vermer okos fiú, de sok hülyeséget beszél.
Azt is köszönöm szépen.
Ha tud hitelesebb vezetőt, remélem nem Orbánra gondol. Malacka kérdezte ezt.
Én nem mondtam, hogy tudok hitelesebb vezetőt.
Aztán volt, aki azt mondta, hogy így van, még 17.43-kor, amikor beszéltem, de volt, amikor, igen, elragadhatom magam, ez a Vermer egy barom, ilyen is volt.
Tehát, hogy ezt is köszönöm.
Ez a kormány...
Ez a demokrácia.
Ez a kormány egy nulla, azonban Viktorék is azt hitték, hogy a célszentesíti az eszközt. Patt, mondta Tibi.
Hát én nem tudom, hogy ő honnan tudja, hogy mit gondolt magában Orbán Viktor, én nem merném ezt állítani, hogy én tudom.
Volt már két kapitány és jó pár miniszter csere 8 év alatt nem sok sikerrel. Károly?
Hát ez egy durva állítás, bocsánat, mert azért Magyarország egy kicsit előrébb van, mint volt 20 évvel ezelőtt.
Károly?
Én csak arra akartam visszautalni az Andrásnak erre a piac és termék hasonlatára, mert szerintem lehet, hogy egy picit félreértjük egymást. Tehát én nem azt gondolom, hogy nincsen a termékeknél lehetőség valóban új piacot teremteni. Tehát az üdítős példádra azt gondolom, hogy ha vannak a kóla termékek, és valaki azt mondja, hogy én az üdítő piacra be akarok törni, akkor ez egy teljesen jogos megközelítés, hogy nem kólát kell csinálni, hanem mondjuk valamilyen egészséges üdítőt, vagy valamilyen, nem tudom, más típusú üdítőt, és ezzel lehet. Én csak azt gondolom, hogy ott az alapállapot az az, hogy egyébként mindenki valamilyen terméket fog fogyasztani, mert inni fogunk a végén, és ezen belül lehet. Csak én nekem csak a politikával kapcsolatban az volt a problémám, hogy szerintem a politika az vagy általánosságban a teljes piac, vagy mondjuk le lehet szűkíteni a példát arra, hogy azok a kólák jelen pillanatban, és ott azt nagyon nehéz azt mondani, hogy akkor, hogyha csak a kólákra lehet szavazni, akkor azért mi csináljunk ebből a szempontból egy egészséges üdítőt, mert akkor hogyha a játékszabályok között nincs az, hogy arra is lehet szavazni, akkor úgy nehéz.
Értem, amit mondasz, csak nem értünk egyet, de én csak azt tudom mondani, hogy ha te így gondolod, akkor nekem egyel több eszköz van a kezemben.
De. Akit érdekel, hogy Vermernek van-e igaza, vagy Gerendainak. Kicsit olyanok vagyunk egyébként, mint a közönséges bűnözőkben, hogy a végére van egy olyan fordulat a beszélgetésben, meg egy olyan üzenet, ami miatt újra kell nézni az egész filmet. Szóval, akit érdekel, hogy Vermernek van-e igaza, vagy Gerendainak. Ki mérte föl jobban a piacot, ki tud jobbat a piacról, annak ajánlom, hogy hallgassa meg újra ezt a műsort, érdemes lesz. Mindjárt Károly elmondja, hogy hol lehet meghallgatni, mert én képtelen vagyok megtanulni. www.szinkrontolmács.
szinkrontolmács.blog.hu.
Zseniális. Szóval szinkrontolmács.blog.hu. Újra meghallgathatjátok ezt a műsort. Vermer vagy Gerendai? Ez a kérdés, kinek van igaza? Ez volt
a kérdés. Ez a kérdés, választhatom.
Ez így van. Ez Vermer András volt. Aki? Hát ugye, mint egy jó kommunikációs tanácsad, ott van a szeren. Véget ért a műsor, jó, hogy velünk voltatok, jövő héten is gyertek, sziasztok!